Hello!
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 Én Lumi vagyok.
Én Brit vagyok.
Ez pedig itt a Világos Könyvklub.
Ahol sci-fi és fantasy könyvekről beszélgetünk.
Meg mindenféle irodalmi témáról, olvasói szokásokról, könyves műfajokról, toposzokról, adaptációs problémákról.
A Fermi paradoxonról, az epigenetikáról, a toxoplazmáról, Gödelnek a nem teljességi tétele, a lét teljes megismerhetetlenségéről, a létezés kiürgesedéséről, a nihilizmusról.
Világos Könyvklub! Yay! Na, hát hello, nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a vadi új csodálatos epizódunkban. Itt van velem Brit, mik a helyzetek Britannia?
Tudom, nem tudom, hogy mennyire lineáris itt az idő az epizódok között, de...
lineárisnak lineáris, csak így nem, tehát hogy is mondjam, hogy az eloszlásra vannak gondok, jó, hogy időnként kicsit hosszabb szünetek vannak, mint... Tehát a heti rendszerességű podcastünk az inkább havi rendszerességű a gyakorlatban.
Jó, de nem. Tehát a egyik epizódtól a következő epizódig mindig egy hét van. Az, hogy hány napból áll az a hét, az egy teljesen...
De hát...
Abstrakt.
De hát magyarul benne is van a szám, tehát hogy így ez így teljesen nem jó.
Nem baj. Ugye, ez, nem tudom, hogy emlékszel, de olvastuk olvastunk együtt egy sci-fi könyvet, még azt hiszem, tehát nem csak az előző évadban, hanem az előző rendszerben.
Akkor biztos a három test probléma volt, vagy pedig a dűne.
Nem.
Jó, nem. Várj,
amit egy matematikus írt.
Jaj, édes Isten, tudom, melyikre gondolsz, csak, és tudom, hogy valami nagyon fán címe volt, és nem fog eszembe jutni. A Yunha Lee, a vezércsán volt magyarul. Six Fox?
Nine Fox Gambit.
Úgy tudtam, hogy rossz számot fogok mondani. Tehát, hogy így
nem
a
baj.
Tudomány alapja a számok, de nem sikerült eltalálnom. De rendesen pedig az egy mitikus alak.
Ott is az van, hogy ugye ilyen politikai, meg ilyen stratégiai okokból meg van változtatva a matematikai rendszer. Na, itt is pontosan így működünk. Tehát a 7 az nem 7-ből áll.
Stratégiai okokból megváltoztatott időszámítás, teljesen jó.
Igen. Hát amúgy eléggé tematikusan közel vagyunk a könyvhöz, amiről szólni fog. De mindegy, tehát volt két hosszú hét.
Tudod, Brit, így szokták azt mondani, hogy már csak nem tudom, hármat kell aludni karácsonyig, és hogy ha olyan két heted volt, igen. Amikor hármat aludtál, akkor igazából ez most hosszú hét, vagy rövid hét, tehát hogy ahogy vesszük.
Igen, mert itt az volt a gond, hogy mindig úgy volt, hogy úgy aludnék hármat karácsonyig, és
ezt is teszed most.
Ez ilyen negyedekben sikerült meg. De mindegy, tehát egy hosszú és komplex volt, de most már jó.
De ezt most így magadnak mondogatod? Tehát, hogyha jól értelmezem, akkor így azt történt, hogy Britnek így a munka szempontból szó szerint így nagyon két végén égeti a gyertyát, és ilyen über brutális workload mennyiség volt.
Igen. Ilyen pentad gyertya, tehát ilyen öt ága van, és mind az öt meg van gyújtva. Ilyen adventi gyertya, csak össze van forrasztva.
Egy egész koszorú. Ismerted amúgy ezt a magyar mondást, van ennek angol megfelelője, és ez a két végén égetni a gyertyát?
Igen, persze, egy az egyben ugyanaz.
Ez mindig egy kicsit csalódás, de közben meg nyilván időnként menő is.
Burning the candle by both ends.
De majd a rész végére kitalálok valami szaftosabb szólásmondást, amit meg kell fejtened. Na, addig meséljél, hogy is itt a szuper meg a giga mennyiségű munka mellett bármi effektív kis olvasmány befért?
Nem, vagy hát nekiálltam, és mindig úgy végződött, hogy olvastam két lapot, és utána Orpheus elvitt. Másfelé, ha érted. Tehát, hogy rögtön utolért az álom, vagyis hát az alvás inkább, mert nem volt túl. Nem, not very memorable, de jó, tehát, nem sikerült.
Alapvetően nem egy rossz priorizálás, tehát hogyha annyira álmos vagy, hogy belealszol valamiben egy oldal után, akkor lehet, hogy jobban is teszed, hogyha alszol. Tehát, hogy...
Pontosan erre akartam kiukadni, tehát nekem a fiktív olvasásom ezen az utolsó héten, tehát hogy nem hétből álló héten, az konkrétan ugyanaz alap Malazán harmadik vagy negyedik könyvéből, szerintem ötször.
De rendesen az, amire mindig panaszkodsz, hogy sose tudod, hogy... De most már legalább tudod, hogy kik a karakterek lassanként megjegyzed, nem?
Igen, ott vagyunk, hogy valaki elemez valaki mást, és most már nagyon tudom, hogy he's a man of false modesty.
Jó,
most már biztosa. Most már nagyon biztos.
Nice. Ha ez vigasztal téged, nekem igazából tökre nem volt brutális a munkamennyiségem, igazából most az egyetemen is pont egy kicsit ilyen vihar előtti csend van, tehát hogy azon kívül, hogy, hogy a kis szimbiótámat növeztem, I'm so very pregnant. Szóval, hogy amellett igazából nem sok mindent csináltam, és ennek ellenére így alig, tehát nem nagyon olvastam mást a könyvünkön kívül. Mondjuk ehhez hozzájött ahhoz is, hogy volt egy pont a könyvben, amikor így, ott körülbelül az ilyen 70-80%-ánál, amikor úgy már így tudtam, hogy mi lesz a vége, és akkor így úgy voltam vele, hogy egy hétre így félretettem. Van a, nem tudom, a jó barátokban, a Friends sorozatban egy ilyen, hogy amikor nagyon szörnyű a könyv, akkor beteszik a fagyasztóba, és akkor ezzel röhögtünk itt, hogy én is így mindenkinek elpanaszoltam, hogy milyen szörnyű a könyv, és hogy elképesztően katasztrofálisan tragikus lesz a vége, úgyhogy én most nem vagyok hajlandó csak majd a podcast előtt elolvasni a végét.
Erről majd beszélhetünk, azért van egy pár ilyen dolog, ami nem tudom, hogy azért, mert itt magas a media literacy, vagy mi történik, de azért tudod, hogy mi fog történni. Nagyon lehet látni, hogy mi következik.
Ugye? De hogy szerintem azért, mert... Na majd erről beszélgethetünk.
Abszolút.
Viszont más könyvet nem nagyon olvastam, vagy hát ilyen kis picikékbe beleolvastam, de azok nem... Majd, hogyha befejeztem őket, akkor mesélek róluk. Viszont képzeld el, hogy belekezdtünk egy sorozatba, így a gyermekeim, gyermekeim apukája ajánlotta, és így nagyon-nagyon oda volt, hogy mennyire jó, nem tudom, hogy hallottál róla. A animációs sorozat az a cím, hogy Scavenger's Reign.
Igen.
Hallottál és láttad is?
Nem, abszolút nem láttam, de nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon szépek voltak a képek, amiket láttam belőle.
Nagyon szépek a képek, meg ilyen igazi science fiction, tehát arról szól, hogy
igen.
Ilyen nagy hajóban, amiben ugye az emberek nagy része lefagyasztva utazik, ott valami gebasz van, és akkor egy pára megérkeznek egy ilyen nagyon különleges flórával és faunával rendelkező bolygóra, három pici ilyen escape podban egymástól elszeparálva, és akkor hát én még csak a második résznél tartok, de hogy ott már ilyen, tehát hogy legalább egy 12 féle ilyen nagyon extra, nagyon-nagyon különleges lényel találkoztunk, amik között volt természetesen ilyen mind control spórázós lény is, ami nagyon-nagyon-nagyon para, az az egyik szál, akkor ilyen öntudatra ébredő, ezért, nem tudom, robot is, szóval nagyon-nagyon izgis, hogy ilyen nagyon-nagyon jó ilyen klasszikus témák jönnek elő, meg valahogy tényleg olyan, ahogy ahhoz képest, hogy így nagyon a science fictionon van a hangsúly, már így a második részben azt érzem, hogy ilyen tökre háromdimenziósak a karakterek is, tehát hogy itt pont így befejeztük a második részt, és akkor azt mondtam, hogy hú, hát milyen érdekes, milyen seggfejek, ez is, meg az is. De tudod, tehát hogy azért már, hogy tényleg ilyen olyan, na mindegy, szóval, hogy...
Jól van, mert...
Jaj, úgyhogy nagyon ajánlom, nem csak neked, Brit, hanem így mindenkinek, aki szereti így a science fictiont, így nagyon izgi is, meg majd...
Tehát most rögtön töltsem az egészet. Legálisan.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mármint, hogy vegyed ki a TK-ból, vagy hogy mondják ezt szépen.
Megnézem. Nem, én, nekem ennek a héten nem volt semmi ilyen új média. Volt egy ilyen nap, ahol kicsit így, nem tudom, el voltam fáradva, és nem bírtam dolgozni, de még nem voltam annyira elfáradva, hogy elalszom, és belenéztem a Dr. Who-nak a 11. szezonjába, mert én kanonikusan a 10-nél abba hagytam.
A 10. az melyik doki volt? A Matt Smith voltnak a vége? Nem.
Nem, azt hiszem.
Capaldi.
Igen, yes.
Nekem is úgy volt, hogy a 11-es doktor végéig ugye nagyon vallásos hűséggel követtem, és akkor utána csak így egyet-egyet. Most itt az új doktorosból meg nem is láttam. Pedig hogy ilyen kis klippet valamit ott feldobott, és az ilyen tök fannak nézett ki, meg ilyen nagyon aranyosnak.
Úgy értem, hogy igen, tehát hogy az új a Jodie Whittaker.
Nem, én már az új doktorra gondoltam, a Shruti Gatwara.
Jó, de én még a Jodie Whittaker-nél vagyok leragadva, megbevallom. Tehát, hogy azt abban belenéztem.
Igen?
Egy epizódot.
Egy epizódot én is megnéztem, mert Sheffieldben játszódott, és ugye oda járna vagy a temre, és akkor gondoltam, hogy ej, nagyon vicces.
Igen.
Fú, az város. Nagy-Britannia ózdja. Nagyon vicces. Bocsánat, minden ózdítól és Sheffield-től. Én amúgy szerettem oda járni, tök jó volt.
Én Edinburgh-val vagyok így amúgy, hogy akárhányszor arra járok. Totális bamlás. Nekem majdnem minden barátom oda ment university-be.
Igen, tehát, de arra emlékszem is, hogy tavaly voltál is valakinek a PhD védésén, aztán gyalogoltál 50 000 lépést, hogy mennyit a...
Ja, nem maradt lábam. Azóta nincsen.
brit lábai. És hát brit, ha már most így sem olvasás, sem más téren olyan sokat nem tudunk felsorolni, esetleg valami jó kis klasszikus depresszó, espresszó faktoiddal tudsz-e nekünk szolgálni?
Igen, hogy ne tudnék, készültem is a mai napra. A mai napi depresszó, espresszó tétel, vagy hogyan mondjam, dolog. Van egy matematikus, akinek az a neve egy Poincaré, francia matematikus volt, és van egy ilyen theorem, hogyan mondod ezt magyarul?
Hát teoréma.
Tétele. Bocsánat, teoréma, ami azt akarja, hogy akármilyen zárt rendszer, akármilyen dinamikus zárt rendszerben, ha elég idő eltelik, akkor az eredeti felállást újra föl lesz véve.
De ez nem
tehát,
pontosan...
Tehát, hogy garantált, hogy újra föl lesz.
De ez nem pontosan az ellentéte, amit így a fizika alapján így gondolnánk arról, hogy így csak szétfelé mennek a dolgok?
De most vannak ezek a ilyen, az entrópia ugye azt mondja, hogy egy idő után nincs már különbség, és ezért nem történik semmi, ugye minden, az energia az teljesen egyenletesen el van osztva, és hogyha nincs delta két pont között, akkor nem történhet semmi, mert hát nincs is ok semminek történnie. De ez nem arról, ez nem igazából a fizikáról szól, ez inkább arról szól, hogyha, mit tudom én, végtelen kártyajátékot játszol, akkor egy idő után ugyanazok a szituációk följönnek. Tehát egy kicsit ilyen kisebb, zártabb hozzáállással. Kicsit azt akarná, hogy például ezekben a nagyobb rendszerekben, ahol azt gondoljuk, hogyha elég energiát befektetünk, akkor meg tudjuk tényleg változtatni őket. Hát ez a matematikai bizonyítása, hogy igazából egy idő után újra fel fogják venni ugyanazokat a state-eket, mint amikből indultak.
Hát, ez mondjuk elég sok ilyen nagy mondás van a történelemmel kapcsolatban is, hogy ugye így, hogy így megismétlődnek a dolgok, meg hogy ugye nem tudom, így hajlamos, igen.
Igen. History doesn't repeat itself, but it often rhymes.
Rhymes. Nem hallottam még pont ebből a formában, ez nagyon tetszett.
Hát ez az ilyen, nem tudom, hogy ki mondta, de biztos olyan okos volt.
Nagyon kecsi, idéztük, úgyhogy biztos, hogy nagyon okos volt. Igen, ez önmagában.
Persze, biztos olyan. Mark Twain volt. Valóban nagyon okos volt. Ja, ez volt a mai ilyen espresszó gondolat. Igazából eredetileg arra gondoltam, hogy beszélhetünk valami egy olyan dologról, amiről már beszéltem egy milliárdszor, de most teljesen a könyvhöz kapcsolódik, de majd ezt rezerváljuk a könyves részt.
Hát igen, azt kell mondanom, hogy így ennyit spoilerezhetünk, hogy azért elég sok olyan témának úgy eléggé a velejébe ment a könyv, amiről így amúgy is így szoktunk gondolkodni, meg amúgy is úgy, nem tudom, elő szokott kerülni, úgyhogy izgis.
Igen, 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 igen.
Na hát minden esetre köszönöm szépen a kis faktoidot. És ha cserébe szeretnétek Britnek kompromittáló üzeneteket küldeni, akkor ezt továbbra is megtehetitek, nagyon bátorítunk benneteket,
hogy hajrá. Tehát kell egy ego check, mert már nagyon, nagyon sok ideje nem voltam kompromittálva.
Hát amúgy azért időnként megteszed saját magadnak is, nem? Tehát, hogy
persze.
Bocsánat.
Jó, engagement challenge, hát most ez
Igen. Na, figyelj viszont, én már nagyon-nagyon izgulok, hogy a könyvről beszélgessünk, rá is térhetünk.
Jó!
Na, hát akkor figyeljetek, a mai könyvünk Doppergés, az elmúlt évek egyik legtöbb irodalmi elismerését begyűjtő fantasy könyve, többek között Nebula és Locus díjat kapott, valamint Hugo és World Fantasy jelölést. A Mák háborúval már jelentős hírnévre szertett R.F. Kuang, Rebecca F. Kuang, 2022-es Bábel, avagy az Erőszak szükségszerűsége című könyve. És igen, ez most itt rögtön a hivatalos figyelmeztetés, hogy maximálisan spoileresek leszünk, szóval, hogy ha nem olvastad a könyvet, és zavar, hogy el fogunk töviről hegyére mindent mondani róla, amit tudni érdemes, akkor inkább ugorj itt az epizód végéhez, ahol már csak a szerelmi szálakról és hasonlókról tárgyalunk. Szóval igen, spoiler. Na, hát mi volt így az első benyomásod? Te is most olvastad először, ugye?
Igen.
Ez, mert akartuk ugye tavaly is már könyvklubra is, és akkor egy kicsit úgy megbeszéltük, hogy majd lesz a könyvklubban, és akkor én is így eltettem, meg szerintem te is így eltetted, hogy akkor majd frissen
igen.
A könyvklubra, úgyhogy...
Abszolút. Fú, hát ez, hogyan mondjam, kicsit olyan érzésem volt, nem végig, de a az első felén olyan érzésem volt, hogy ezt konkrétan nekem írták.
Komolyan.
Igen, nagyon, mert tele van olyan témákkal, meg olyan ötletekkel, amik engem így nagyon érdekelnek.
Hát igen, végül is egy kettős állampolgár vagy, egy nyelvész végzettséggel.
Konkrétan.
Igen. Sokat, tehát úgy gondolkodtam is rajta, hogy azért ez biztos neked aztán pláne nagyon az elevenedbe vág.
Nekem nagyon, nagyon sok ilyen meg tele volt ilyen, francia kládainek mondanák, ilyen kacsintással, az ilyen különböző ilyen lingvisztikai témákra.
Tehát, amúgy
nekem nagyon bejött.
Aha. Ez nagyon jó pofa volt, tehát én mondjuk ettől egy kicsit, tehát nekem így fenntartásom is volt emiatt, hogy én nem szeretem az ilyen nagyon ilyen tudományoskodós könyveket. Tehát, hogy ez, hogy elméleti szinten az, hogy egy fantasy teri van ilyen sok oldalnyi, ilyen szemantikai, lingvisztikai, ilyen eszmefuttatásokkal, ez önmagában azért tudod, kicsit olyannak tűnt így elsőre, hogy így de. Tök érdekesek voltak, tehát hogy én azért annyira nem vagyok benne a nyelvészetben, és így is nagyon-nagyon-nagyon érdekesek voltak, meg nagyon jó pofák, meg tényleg így a nyolcadiknál már, hogy az ember elgondolkodik, honnan szedi ezeket, és nyilván úgy van egy elképzelésed, hogy persze ő is, nem tudom, ilyen, nem tudom, ázsiai nyelvekből van a PhD-je, nyilván ráragadt egy-két ilyen lingvisztikai érdekes kis faktorit, tehát hogy nyilván valószínűleg azért képben van a csaj, de hogy tehát egyrészt tök érdekes, tehát hogy érdekes is voltak, meg tehát engem ez annyira magával ragadott, hogy egy-egy ilyen hozzáállás ilyen tudományos ilyen nyelvi kérdésekhez, az mennyire sokat elmondott így a karakterekről. Tehát az, hogy ki milyen irányból közelít meg valamit. Tehát egyrészt ez is nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Másrészt meg, hogy tehát ez az ötlet, hogy a fantasztikum az így a nyelvészeten keresztül épül be, és azáltal, hogy ugye minél több ilyen nyelvészeti, nem tudom, milyen kis apróság meg elem jön be, ezzel egyre jobban és jobban integrálja igazából ezt az ilyen eléggé, ilyen elsőre kicsit ilyen gimmickinek tűnő fantasy ötletet, és akkor egyre erősebben építi be a világba, ez szerintem tökre működött, úgyhogy, ja, megkövetem, tehát hogy én mondom, azért voltak ilyen fenntartásaim ezzel kapcsolatban, szerintem nagyon, nagyon jó volt így a balansz. De ebbe belefutottam, hogy többen írták ilyen fordítók meg nyelvészek, hogy amikor végig szenveded, nem tudom, X év egyetemet a lingvisztika szakon, de az összes, nem tudom, béna, fehér nyelvész, akit emlegetnek a Bábelben, ezt neked is olvasnod kellett.
Amúgy nem tudom, én nekem pont ezért tetszett, hogy vannak ezek a ilyen lingvisztikai dolgok, amik érdekel clearly, tehát hogy a RF hangot, vagy valamennyire érdeklik, és akkor hát hogyan tudom a olvasónak is bevezetni ezeket az ötletet? Ja, tudom, mágiát csinálunk belőle.
Nagyon-nagyon jó, vagy nem tudom, szerintem így egy olyan ilyen ihletett dolog, mert általában, amikor ilyen, tudod, kicsit ilyen erőltetett, tehát hogy amúgy azért ilyen elég low fantasy, és akkor mondjuk egy valami mágia van benne, és az ráadásul mondom, kicsit ez a... Hát ugye itt a fordítás problémásága, hogy a gimmickire nekem nincsen jó magyar szavam, de hogy kicsit, tudod, ilyen erőltetett, vagy olyan kicsit
igen,
olyan,
igen, igen.
Olyan, hogy így a magáért létezik, de hogy itt viszont tényleg nagyon, nagyon jó volt szerint, tehát jól működött a mágia rendszer, hogy tényleg így a könyve első részében, akkor tényleg úgy tűnt, hogy jönnek, és akkor ott a mágiával, nem tudom, ott a kínai szavakkal varázsolnak, ez kicsit ilyen... De hogy a könyv felére viszont, amikor az van, hogy ide igen, hogy akkor az egész technológia meg tudományt, ezt hogy támasztja alá, meg hogy az egész, nem tudom, ilyen társadalom, hogy épül így ezek az ezüstrudak köré, meg hogy akkor így hogy működik ennek a biznisz, meg fenntartás, meg nem tudod, hogy tényleg annyira egy ilyen...
Jól volt végig gondolva, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy el lett ilyen hamarkodva, vagy tudod, ez ilyen... Berakjuk ezt a mágiát ebbe a világba, és nem gondoljuk azt végig, hogy mi lenne ennek a...
A következményei.
Igen.
És ugye pont a befejezésben, meg aztán tényleg ugye visszafelé ír nagyon végigvette, hogy mi minden omlik össze, hogy ott akkor a szekerek hogyan működnek, meg nem tudom.
Meg a hidak, meg minden, igen.
Aztán én nagyon, amúgy milyen szimbolikus volt, hogy igen, hogy először csak ilyen bizonytalanná válik a világ, hogy így nem lehet jól utazni, aztán ugye elvágódnak egymástól a helyek, aztán ugye a híd omlik össze, utána meg végül a, ugye a nagy torony is, tehát hogy nagyon...
Igen,
Tehát az
igen,
is így
igen, igen.
ilyen katartikussá teszi. Szóval ezen gondolkodtam a végén, hogy igazából ugye egy low fantasy-ről beszélünk, tehát hogy alapvetően inkább ilyen alternatív történelem, vagy nem is tudom, hogy kéne műfajt meghatározni, de hogy igazából annyira komplexen összeállt a végére a világ, hogy olyan nagyon-nagyon low fantasy-nek nem is mondhanám. Tehát, hogy nem az van, hogy csak...
Én se, igazából én amit olvastam még így a könyvről, amiért belekezdtem volna, az inkább ilyen akadémia noir-ként volt.
Igen, mert ugye nagyon-nagyon menő ilyen hívószó az a Dark Academy most, ugye ilyen esztétikumban is,
igen.
Van ugye könyvekben is, és abszolút ugye ezt közelíti meg, de ez sokkal jobban. Az akadémia noir, nagyon jó.
Én úgy mentem bele, hogy gondoltam, hogy fú, hát ez most nagyon jó lesz. Ez egy ilyen, végre valaki beszél egy témáról, amit valamennyire ismerek, és fantasztikus ruhákban lesz felöltöztetve, de igazából nem is, ez egy linguisztika könyv, meg egy fordításról szóló könyv.
És figyelj, hát meg azért egy ilyen elég erős, ilyen, nem tudom, birodalmakról, meg kolonizmusról, meg ilyesmikről. Méghozzá azokról azért eléggé vastag ceruzával, meg időnként. Na mindig erre majd még visszatérhetünk.
Fú, na majd erre visszatérünk, de
jó.
Ez egy kicsit, nekem is egy kicsit vastagon volt felírva, hogy colonialism bad. Tehát, hogy...
Hátsó sorban ülők is értsék. De amúgy akkor neked is, tehát hogy te is olyan visszatérve erre, hogy igen, mert tehát most nagyon-nagyon, ebből látszik, hogy jó könyv volt, hogy egyből így hirtelen így mindenről akartam beszélni, meg szerintem te így, de hogy visszatérve arra, hogy mik voltak így az első benyomások, de hogy akkor te is ilyen alapvetően azért így a díjak, meg minden miatt ilyen magas elvárásokkal mentél bele, nem?
Ja,
tehát, hogy jóra is
számítottál,
ugye?
Igen.
És azt úgy körülbelül tudta hozni, vagy neked is voltak fenntartásaid, vagy bármi?
Van egy pár dolog, ami nekem kicsit így negatívan jött le, majd belemeltünk.
Na, jó.
Főleg ez az ilyen, ahogy mondtad, vagy ez a metafora, vagy nagyon vastagon volt néhány ilyen dolog kicsit így felhozva, vagy felmutatva. Tehát, hogy tényleg egy kicsit ilyen súhornolva volt néhány dolog. De ezen kívül nekem eléggé tetszett, a írás stílusban is nagyon tetszett.
Mm-hmm.
Szerintem eléggé jól tud írni. És
igen.
Ami nagyon ilyen memorábilis volt, az a ilyen előszó a Oxfordról nekem.
Ja, amikor leírta, hogy én amúgy is egy amerikai vagyok, mit tudhatok róla, de amúgy by the way mindent kikutattam, és sokszor jártam ott,
igen.
És amúgy tudom, hogy ez a pékség akkor 200 évvel később lett csak, de én nagyon szerettem azt a pékséget.
De nem, tehát konkrétan az, hogy oké, tudom, hogy nem így történt, és nem is erről szól a történet, de akkor is azért vannak itt ezek a dolgok, mert nekem ez a kép létezett az agyamban, amikor írtam a könyvet, ez nekem nagyon tetszett, ez egy nagyon sármos dolog volt, ami miatt talán nem is néztem egy pár ilyen.
Ja, azt mondod, hogy neked is egy kicsit volt, hogy kilógott a lólább, hogy de hát akkor még az nem is lehetett úgy, vagy ilyesmik, vagy hogy de hát Oxfordban.
Nem vettem észre nagyon az anakronizmusokat, de tudod, kicsit más, amikor úgy mész neki valaminek, hogy főleg, hogyha jártál Oxfordba, tehát, hogy, hogy ismered, és valaki arról írt egy ilyen fantasztikus történetet, és egy kicsit más, amikor arról van szó, hogy valakinek a fejében van egy ilyen ideális kép arról, hogy mi az a koloniális, tehát a koloniális empire-nek a legtetején az Oxford, a tudásnak, ami ezt az egészet működteti, a fővárosa. Tehát, hogy, ja.
Ja, hogy igen, ez mondjuk, tehát ez a low fantasy-ben igen mindig egy ilyen nagyon veszélyes dolog, hogy nyilván egy fantasztikus világot érzel, hogy hát ha igazi helyszínek szerepelnek benne, akkor mindenkiben elindul egy kicsit tehát hogy igen, úgy nehéz. Mondjuk nyilván ez egy ilyen jópofa játék is, hogy így mennyire tud párhuzamos lenni, vagy nem tudom,
ilyen
világ,
igen,
amiben
igen,
létezik
igen.
Egy fantasztikum is, és szerintem tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon sok hasonló fantázia mennyiséggel operáló könyvnél, vagy hát ilyen, nem tudom, ilyen urban fantasy-nél, vagy hasonlónál, szerintem így sokkal jobban oldotta meg, de igen, erre nem gondoltam, mert hogy nekem Oxford ez nem Sheffield, tehát hogy... Na, mielőtt tovább megyünk, gyorsan összefoglalom a könyvnek a történetét 10 mondatban.
Rendben.
Jó hosszú mondatokat írtam, előre is bocsánat, csak ebből is látszik, hogy igen, ott bokrosodtak a mondatok, mert minél több dolgot bele akartam foglalni, mert így sok minden volt, ami így izgalmassá tette a dolgokat. Szóval, a Bábel. Történetünk elején főszereplőnk, Robin Swift, egy 12 éves kínai fiú, kanton egyik szegény negyedében várja a halált édesanyja holtteste mellett, amikor betoppan Richard Lovell professzor, aki mágikusan meggyógyítja, majd magával viszi Angliába, hogy gyámjaként tanítassa a fiút. Lovell professzor a könyvvilágának mágiájáért, ezüst munkáért is felelős híres oxfordi fordítóintézet, a Bábel egyik oktatója, és feltett szándéka, hogy Robin itt tanuljon majd, ezért az árva gyermeket, akiről amúgy mind az olvasó, mind Robin hamar sejteni kezdő, hogy valójában Lovell saját fia, kegyetlen körülmények között hajszolja, hogy felvegyék oda. Lovell professzor rasszizmusa és könyörtelensége ellenére Robin szépen halad nyelvi tanulmányaival, és 17 évesen fel is veszik a Bábába, ahol egyből elvarázsolja a hely bámulatos működése. Még izgalmas nyelvi tanulmányainál is fontosabb, hogy Robin életében először igaz barátokra talál három évfolyam társában, a kalkuttai Ramiban, a haiti Victoire-ban és Letiben, aki egy fehér brit admirális lánya. Hamar beárnyékolja Oxford varázslatosságát a mindennapi rasszizmus, amivel elsősorban Reminek és Victoire-nak szembe kell néznie, és Robin hamar elkezdi belátni, hogy hiába rendkívül fontosak nyelvi képességeik miatt a Bábelnek, és így az egész brit birodalomnak is, valójában mindig csak megtűrt másodrendű állampolgárokként tekintenek rájuk, és tulajdonképpen maga a Bábel arra épül, hogy kihasználja a gyarmati országok nyelveit a brit birodalom hatalmának megszilárdítása érdekében. Amikor Robin találkozik Griffinnel, Lovell professzor halottnak gondolt korábbi kínai gyerekével, aki aktívan a rendszer ellen tevékenykedik, Griffin beszervezi őt, hogy csatlakozzon a titkos Hermész társasághoz. Robin éveken át segíti a titkos szervezetet abban, hogy a Bábelből ezüstömböket és értékes könyveket lopjanak el, ám folyamatosan örlődik saját morális meggyőződése és a Bábel által kínált nyugodt, megbecsült jövőkép között, és amikor egy akció során megsérül, úgy dönt, hogy inkább kiszáll. Robin és barátai első kiküldetésük során Kantonba utaznak Lovell professzorral, hogy fordítóként részt vegyenek a brit-kínai tárgyalásokon, de a britek kegyetlen hozzáállásával szembesülve Robinék hamar rájönnek, hogy a brit birodalom a kínai konfliktust ürügyként használta volna háborúra, hogy megszerezzék az ezüst forrásaikat. Robin egy vita során megöli Lovellt, így Oxfordra visszatérve a négy barátnak menekülnie kell. A Hermész társaság el is bújtatja őket, és már-már úgy tűnik, hogy végre megtalálva a hozzájuk hasonló társakat, békés eszközökkel szállhatnak szembe a birodalmi elnyomással, de Letty elárulja őket, megöli Ramit, és Robinon és Victoron kívül senki másnak nem sikerül elmenekülnie. Igazából ők is ugye börtönbe jutnak, meg megkínozzák őket, és akkor onnan szabadulnak ki. Oké, zárójel bezárva, azt már. Aztán nézd, azt átugrottam, az nem fér bele a 10 mondatba. Na jó. Robinék végső elkeseredésükben megszállják a Bábel tornyot, és civil segítséggel hónapokig próbálják az ezüst munkaelzárásával zsarolni a kormányt, ami egyre nagyobb és nagyobb katasztrófákhoz vezet, ám a birodalom még így sem hajlandó engedni. Így végül Robin és több társa feláldozzák magukat, elpusztítva az egész tornyot benne sok évtized munkájával és a brit birodalom legnagyobb ezüst készletével. Volt esetleg kedvenc részed, vagy olyan részek, amiket itt kiírtál magadnak, vagy?
Voltak dolgok, amiket kiírtam, mert...
Nagyon sok nagyon erős ilyen idézhető idézet volt benne, tehát hogy így nyelvről, hatalomról, elnyomásról, de meg időnként ilyen egész cukiságokról is. Tudod, hogy ilyen.
Ez nem a kedvenc, ez az ilyen... Kicsit furának tartottam rész, az első dolog, amit itt kiírtam. Bocsánat, sorrendben megyünk.
Na, mesélj, mit tartottál furának? Én csak a cuki dolgokat választottam ki a kedvenc részhez, úgyhogy nyugodtan mondhatod a furákat.
Jó, nem, volt egy ilyen dolog, amit nem nagyon értettem, vagy így, van ez a rész, ahol Robin a többi nyelvész között Caligulát kótolja. Uh-huh. De most igazság az az, hogy a let them hate so long as they fear, ez nem nem a Caligulától van.
Tényleg?
Ez az eredeti quote, igen. Ez az eredeti quote, az Lucius Accius-től van, tehát...
Tehát yes, rosszul, a legnagyobb...
Rosszul lett... És ugye itt egy kicsit megtört az immersion, mert ugye, ha mindenki ott nyelvész, akkor ezt ők tudták volna. De mindegy.
De várjál itt ez a... Mert van egy, amikor... Van egy kaligulás rész a végén. Ez a...
Igen.
Ez a mi győzelemhez vezető utunk. Ez Caligula, mondta Csakravarti professzor. Pont Caligulát idézi? Caligula elérte, amit akart, Caligulát megölték. De akkor nem erre gondoltál, hanem egy korábbira?
Nem, ez a Odarindum Metuant.
Igen, az. És az tényleg nem is Caligula volt.
Nem.
Fú, ez de ciki.
Ez egy tragikus poéta volt, egy római tragikus poéta, érted? Nem baj, Csak hogy ezt kiemeltem, hogy hiába volt, nagyon sok dolog tökéletesen researcherve volt, meg minden, csak volt egy ilyen, ha?
De igazából, Brit, ez a legnagyobb dolog, mert érted, mondjuk elolvasod egy ilyen, ezért, nem tudom, összetákolt, bákolt könyvet, és találsz benne hibákat, akkor az olyan, hogy jó, hát így persze, így a Harry Potterben nem persze. Tudom illogikus dolgokat találni, nem olyan nagyon-nagyon nehéz, így bárki megcsinálja 14 évesen, de hogy, tehát, hogy itt azért így, nem tudom, több lábjegyzet volt benne, mint az első szakdolgozatomban, tehát hogy na, nice catch, kapsz egy piros pontot.
Ez volt az egyetlen, ami így ne, inkongruens volt, főleg, mert jó, de csak azért emelem ki, mert ez a tematikája az egésznek, hogy itt ilyen...
Hát persze, igen, tehát hogy ez így nyilván...
Igen, tehát igen.
Adtam neked egy piros pontot, Brit. Nagyon szép találat
volt. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Ja, nekem ezen kívül volt egy pár ilyen dolog, ami nagyon tetszett, az, hogy nyilván Bábel egy nagy toronyban van.
Hát persze, a Bábel tornya érdekes, igen.
Igen, és milyen vicces, hogy a Bibliával lévő történet és az aktuális történet, ez milyen közel van egymáshoz, hogy ott van egy együttműködés, és utána mindenki összevesz örökké. De mindegy, tehát, hogy ezek az ilyen paralellák nagyon, nagyon tetszenek. Fú, itt még van egy másik dolog, amit kiemeltem, az a negatív pályába került, de akkor most elmondom. Vannak szavak az angol verzióban, amik folyamatosan visszajönnek.
Meg és milyen nem szavak?
Kiírtam hármat. Volt a formlessness, amit folyamatosan, akárhányszor ilyen silver bar mágia történik, mindig, majdnem 60% eséllyel formlessness lesz az egyik szó, ami fel lesz használva.
Huh.
Nem azt mondom, hogy nem szándékos, de kicsit fura volt. Volt egy ilyen, tehát a formlessness és az invisibility az a két olyan, ami folyamatosan visszajött a könyvben.
Jó, de mondjuk az invisibility az egy ilyen fontos plot elem volt, hogy ott ugye egy darab.
Igen.
Hogy ez a wuxing, az a ugye formátlan, alaklan, testetlen, és akkor úgy mindig ugye azt használtak, mert ugye az ugye ilyen fontos igen, volt, igen, hogy igen. Onnan tudta ugye a Lovell, hogy igazából az a Griffin volt, ugye a Griffinnek meg nem ment, mert hogy nem annyira kínai, mint amennyire kínainak kéne lennie, hogy jól menjen neki.
Igen, na most szerintem teljesen szándékos, hogy ez volt kitalálva, vagy ez volt a ilyen leghasználtabb ilyen szó. Mert ugye ez egy ilyen, amennyire egy kínai, vagy egy Haiti Victoire láthatatlan egy Oxford van. Tehát, hogy tudod, ez az ilyen szisztematikus. Ez egy kicsit még a fura pályába került nálam. Vagy értem, de azért nem kell ennyire kiemelni.
Ja, hogy egy kicsit ilyen erőszakosnak éreztem.
Értem
a viccet, csak nem szeretem.
Még a vicc is jó, csak ötödszörre már. Jó, értem. I get the concept.
Mert én meg annyira inkább a Griffinnel kötöttem össze, hogy ugye aha. Griffin ugye, hogy ugye ez az egyetlen megoldásuk, hogy ugye neki is, meg aztán ugye az Anthony Ribbonnek is, hogy igazából ott ugye fel kell szívódniuk, hogy már csak, tehát nem maradhatnak benne a rendszerben, hanem egy idő után ugye muszáj kiszállniuk. De igen, nem gondoltam, hogy igazából egy nagyobb szimbólum is van ebben. Ilyen szempontból tényleg egy kicsit igen. Az öt Csehov puskájából három is elég lett volna.
azok a kedvenc Csehov puskák, legalábbis nekem, amiket csak akkor jövök rá, hogy Csehov puska volt, amikor már el van sütve. Tehát nagyon szeretem azt, amikor visszafelé kell rájönnöm, nem amikor ó, hát már megint jól van.
Jó, hát amúgy el tudom képzelni azt, hogy most, tehát, hogy te leülsz és megírsz egy olyan könyvet, amiben van, nem tudom, 250 lábjegyzet, meg ilyen hatalmas nyelvészeti dolgok, és, de hogy cserébe meg egy híres író vagy, és azt szeretnéd, hogy így, tehát, hogy mondjuk így leül a szerkesztőd, és ő meg nagyon szeretné, hogy nagyon sokan elolvassák a könyvedet, akkor mondjuk el lehet, hogy elképzelhető, hogy azt mondanom, hogy azt még akkor tegyünk még egy párszor, az akkor szerepel ilyen, tehát, hogy egy kicsit ilyen inkluzívabbá tenni, hogy mondjuk azok, akik veled ellentétben nem a szemantikai, nem tudom, milyen randomságok miatt vannak itt, hanem csak egy regényként szeretnék olvasni, nekik kell egy kis segítség, egy kis mangó.
Tényleg csak ilyen, csak ki van írva, mert amikor olvastam, akkor persze. Jó, it only raises the enjoyment. Ha minden tökéletes lenne, akkor nem lenne olyan nagy az élmény, mint hogyha ha kicsit lehet itt rágni a csontokat egy picit.
Én is értem fel amúgy fenntartásokat, úgyhogy nyugodtan.
Na, jó, bocsánat, tehát ez volt itt az ilyen kicsit ilyen fura és negative file. kedvenc része.
Na igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy de van-e valami kifejezetten nagyon tetszett, akár ilyen idézet, akár csak, hogy mit tudom én, az az epizód.
Ahogy mondtam nekem, szerintem a legkedvencebb részem, ami nem, tehát szubjektív okok miatt ez a forward, ez nekem nagyon tetszett, ez nekem annyira mutatja, hogy az író mennyire komolyan veszi ezt az alt history fiction-t, hogy nem arról van szó, hogy oké, tessék, ez Oxford, ez egy ilyen... Erre visszajövünk néha, van ez a híres francia pisztola a 18. századból, ami a királyságot kritizálta.
Ja, ezért levelek, a perzsa levelek.
Perzsa levelek, igen. Ahol, tehát itt ki van mondva, hogy nem, itt nem arról van szó, hogy ez Oxfordról szól, csak egy fantasztikus szempontból, ami, tehát ez nem az Oxfordnak a kriticizmusa, ez más, ez egy fantasztikus történet, amit ebbe a kontextusba raktam, mert szeretem ezt a kontextust. Nem próbálja meg eljátszani azt, hogy oké, ez igazából tud egy ilyen kritika erről a rendszerről, hanem ez tényleg egy ilyen történet, amit kitaláltam. Ez nekem nagyon tetszett, hogy ezt így kimondta, meg ki lett.
Hát aztán nyilván mitata. Közben meg így igenis, meg nem is, tehát hogy azért itt majd jó, persze, visszatérhetünk nyilván, de... itt a politikai visszhangjaira a dolognak, igen.
Van egy erős politikai message, de akkor is egy...
Amúgy nekem tudod, hogy mi volt az előszóval kapcsolatban még, ami eszembe jutott? Bocsánat, kicsit most itt
mondjad, mondjad, bocsánat.
Hogy ugye pont a legutóbbi könyv, amit olvastunk, ugye Legintől a Sötétség balkeze, ugye annak az elején is volt egy előszó, amiben körülbelül ugyanezt mondtál, igen. Hogy ez egy fikció, ez nem igazi. Nem azt gondolom, hogy ilyen lesz a jövő, és kicsit arra gondoltam, hogy miért van az, hogy a női íróknak? Minden regényük előtt kell írniuk egy ilyet, hogy nem, én tudom, hogy nem így működik a világ, tehát hogy így, igen,
ez nem vagyok történt, bolond.
Nem bolond vagyok, hanem egy regényt írtam, az fikció. A fikció az a lényeg, hogy nem igazi. Tehát, hogy egy kicsit, és jó, amúgy ez lehet, hogy amúgy csak koincidencia, hogy most ugye pont két ilyen könyv volt, meg hogy pont mind a kettőnek véletlenül női írója volt, de egy kicsit azért eszembe jutott, hogy
Én még egy pár ilyen dolgot kértem, de ezek inkább ilyen dolgok, amik valóban így volt, tapasztaltam igen? Kategória. Igen, ez amikor körülírja a kafeteria ételt a university-be, ezt aláírom, ez valóban így volt.
Miről beszélsz nálunk a csevegő etetőben? Így hívták az egyetemi büfét. Nagyon-nagyon kiváló 120 forintos rántottás zsemlét lehetett kapni. Salmonella City.
Jó, oké, akkor te is tudod, hogy pontosan miről beszélek, igen, ez valóban így van, még mai napig is valóban így van, tehát, hogy igen.
Nagyon ilyen traumatikus volt, hogy tényleg, hogy amikor ott le volt írva, hogy csak egyre ott így fogynak, és fogynak, annyira rossz volt a kaja, és arra gondoltam, hogy azért, szerencsétlenek már.
Amúgy eléggé, ja.
Sok idézet volt, amin úgy menet közben gondolkodtam, hogy így mik tetszenek végül. Végül inkább úgy voltam el, hogy kedvenc résznek a cuki dolgokat írtam, hogy két idézetet kiírtam, az egyik, ami eléggé durva volt, hogy ott a legvégén, ugye, amikor már ilyen nagyon elromlott minden, akkor mondták azt, hogy de hát ki ne álmodna arról, hogy egy könyvtárban éljen, és akkor mondtam, hogy amúgy az így kontextusból kiragadva eléggé cuki. Volt egy ilyen, hogy az utazás izgalmasnak hangzik, amíg rá nem jössz, hogy igazából otthon szeretnél maradni egy csészetával és egy halom könyvvel a kandalló mellett, és arra gondoltam, hogy amúgy...
Tehát, hogy ezek not wrong.
Ezek olyan érzések, amikkel itt tudunk azonosulni. Kedvenc abszolút. Résznek meg nyilván így, tehát hogy azért így nem sok nyugta volt így a szereplőknek, tehát hogy így szerencsétlen nem. Robin, így tényleg így az egyik ilyen önmarcangoló borzalomból a másikba esett így az egész könyv folyamán. Egy hét volt, amikor, ami egy kicsit ilyen kózi volt, amikor ugye megérkezik Oxfordba, és ugye végre kiszabadul ugye ott a Lovelnek ott az ilyen nagyon szigorú napirendjéből, és ugye ott rögtön össze is találkozik a Ramival, akivel nagyon ugye végre talál egy társat, aki megérti, aki hasonlók a mentát, és körülbelül az a könyvnek az egyetlen felhőtlen része, hogy csak ott így az első héten ott így elverik a teljes havi pénzüket, és hogy ott teázgatnak, sütizgetnek, sétálgatnak. Aztán nyilván az a történetszár is ezzel végződik, hogy utána megtámadják arra, amit a bőrszíne miatt, és el kell menekülniük, és akkor teljesen traumatizálódnak. De odáig egy nagyon kedves kis momentum.
Volt egy másik ilyen kicsit ilyen nyugodtabb momentum, amikor visszatérnek Angliába, ugye, és elbújnak a...
Igen.
Tudod, a Hermésszel. És
ott tettem félre, mert az ott egy annyira hát, idillien volt Letti, megírva, hogy...
Igen, mielőtt a Letti...
Na pontosan ez volt, hogy már ott ugye Kantonban, hogy itt elindultak a dolgok, akkor már tudtam, hogy fú, hát innentől kezdve, hogy beindul a daráló, és így nem lesz senkinek sem békéje, sem nyugalma, sem valószínűleg túlélési esélye is nagyon alacsonyak. És akkor ott így megérkeztek, és akkor, hogy ott tényleg, és akkor ők is ugyanazt gondolják, és ott végre valaki finom ételt készít, és így úgy vannak, mint az igazi barátok, és akkor tényleg tudnak valamit csinálni így erőszak nélkül, és akkor tudod így, na az volt ez a pont, amikor így betettem a fagyasztóba a könyvet, mert így tudtam, hogy no, ez a következő két oldalban itt össze fog minden dőlni, és mindenki meg fog halni, és na hát.
Na hát, én is csak igazam volt. Van egy kérdésem.
Na, kíváncsi vagyok, majd mesélj.
Mit gondoltál a mágia rendszerről?
Fú, amúgy pont úgyis ez a nagyon-nagyon szépen tematikus vagy, Brit, mert most pont igen az a rész jön, amikor amúgy is a mágia rendszert meg az univerzumot szoktuk kibeszélni. Nekem tökre tetszett, tehát ez, hogy van valaki, aki egy nyelvész végzettségű író, és akkor fordítóként is működik, meg hogy amúgy is ugye bilinguális, és akkor, hogy így ekkor épít egy mágia rendszert, szerintem ez egy ilyen tök aranyos ötlet volt. Tehát ugye ez írjál arról, amit ismersz, és akkor ő ezt mondta, hogy hát persze, hogy mondtam, hogy nagyon elsőre kicsit tudod, én erőltetettnek tűnt, de aztán tényleg nagyon sok ötlete volt, tehát hogy mi mindenre lehet felhasználni, meg ugye egy csomó szópárt is kitalált, még akkor is, hogyha igen, ugye legtöbbet ugye a láthatatlan, formátlan, alaktalan buszink szerepelt, meg hogy tényleg olyan jól volt integrálva, úgyhogy nekem tetszett.
Neked nem emlékeztetett az Alárra? A Rothfussnak a, tudod, két ellenálló koncertnek a együtt.
Ugyanakkor... Ideig nem jutott eszembe, de tényleg. És az is, mennyire, tehát amúgy azt a mágia rendszert is nagyon-nagyon szeretem pont amiatt, mert hogy igen, tehát hogy ezt a... Csak ugye itt igazából pont nem is az ellentmondásuk, hanem hogy ugye a jelentés változásuk az, ami összetartja.
Változás, jaj.
Nice! Nagyon-nagyon szép találat, Brit, ez nem jutott eszembe, de tényleg így a koncepciók igazából eléggé hasonlóak. Csak így,
nem tudom, miközben olvastam, folyamatosan az jutott eszem, hogy igen, hát akkor egyben a kínai szót, és egyben az angol szót kell ugyanakkor.
Ja, hogy a fejedbe tartanod első a kettőnek az ellentmondását.
Nem, hát tudod, hogy ez egész ilyen koncept, hogy miben ugyanaz, és miben mások, meg, tehát, hogy igen.
Meg nyilván ez egy ilyen izgalmassá tette, hogy tudod, hogy így, hogy például ugye a Griffinnek a tragédiája, hogy túl korán el lett hozva, ugye az anyanyelvi környezetéből, úgyhogy emiatt így sosem működött neki annyira jól, és akkor, hogy ez is ez, hogy nem elég csak ismerned a szót, meg tudnod a jelentését, hanem tényleg tudnod kell, tehát, hogy ilyen anyanyelvi szinten, ami meg egy ilyen izgalmas koncepció volt, vagy tudod, egy kicsit olyan misztikusabbá tette az egészet.
Igen.
Pláne azoknak a hozzám hasonló plebeknek, akik csak egy nyelvet beszélünk rendesen.
Én nem tudom, lehet, hogy igazából a magyar én is így vagyok, hogy ismerem a szavakat, de nem tudom az igazi jelentésüket. Csak ilyen kontextusban összepakkalom a mondatokat.
Nagyon érdekes volt, amit így a fordításról mesélt, meg ugye nyilván egy csomó dologban így elindult, tehát hogy tudod ezt, hogy most így az anyanyelvi környezet, ugye pláne, hogy Magyarországon ugye ez egy nagyon limitált dolog, hogy nekünk az anyanyelvi környezetünk az így ez a pici ország, és akkor hogy emiatt meg mondjuk, hogyha tényleg így nem tudom, elmész bárhova, akkor ugye kilépsz, tehát megszűnik a saját ilyen hazai pálya előnye ugye így nyelvileg is, és hogy ez így mennyi mindennel jár együtt, és hogy, de hát erről aztán te, mint kettős állampolgár, azért biztos jobban tudsz mesélni, vagy nem tudom, milyen, nem tudom, alaposabb meglátásaid vannak, hogy milyen így.
Kicsit fura. Én nekem sose volt az az érzésem, hogy akárhova megérkezek, és hogy teljesen semmilyen hidat ne tudnék felépíteni. Tehát ez az egyik ilyen dolog volt ezzel a könyvben, hogy egy olyan szempontból van írva, amivel én nem tudok egyáltalán azonosodni, mert én nekem tényleg sose volt az az érzésem, hogy oké, itt láthatatlan vagyok, vagy oké, itt az alappozíciója a kultúrának, meg a magának a nyelvnek az az, hogy engem elnyomjon. Ez nekem sose volt egy ilyen.
Ez érdekes, hogy ezt mondod, mert hogy ugye, tehát hogy te 18 éves voltál, amikor Párizsba költöztél, vagy valahogy ugye az egyetem elején, ugye?
Igen.
De hogy, mert hogy így pont Párizsról, meg a franciákról, hogy azért az a prekoncepció, vagy ilyen, tudod, hogy ők azért úgy eléggé elvárják, hogy neked tökéletes kiejtésed legyen, meg hogy azért úgy eléggé, nem tudom, ki szokták így nézni, akinek esetleg nincsen. Ugye érdekes, hogy...
Igen, de én úgy érkeztem, hogy én már beszéltem franciául, tehát, hogy én abszolút csalásmód érkeztem meg.
Jó, az
akcentus az nem volt meg, de... Meg emlékszem, amikor a legelején rosszul ragoztam a dolgokat, mert a franciában úgy van, hogy van női nemű, meg férfi nemű, meg van neutrális néhány esetben. Például egy asztal az egy nőnemű tárgy, és azt félre ragozod, és akkor mindenki rád néz, mint hogyha, nem tudom.
Mint hogy az anyukáját ragoztad volna félre.
Igen. Tehát, hogy ilyenek voltak, de nagyrészt így nem volt az, hogy sose éreztem úgy, mint hogyha maga a kommunikáció az egy ilyen, úgy lett volna, szisztematikusan úgy lett volna felépítve, hogy engem elnyomjon. Tehát nekem ez a könyv ez egy teljesen új szempont. Aha. És abszolút elfogadom, hogy létezik ez, csak mondom, én nekem ez sose volt egy ilyen igazi dolog. Bár ami nagyon tetszett, ez az egész ilyen koncept, hogy valóban vannak szavak, amiket, hogyha megnézed a könyvtáradat, vagy valami, akkor ez ilyen tükörfordításként működne, de igazából, mivel hogy mindegyik nyelven több kontextusban lehet használni, ezért igazából az igazi jelentése a szónak, az kicsit
mindig más
véged,
lesz,
kicsit ilyen, igen, kevésbé kemény koncert, mint ez az ilyen tükörfordított, ilyen, tudod, ilyen A egyelő, B egyelő, C szituáció. És ezért nagyon tetszett, hogy ez a koncept ez így fel van hozva a könyvben.
Igen, ezt én is kiírtam magamnak, mert ezen, tehát hogy nekem például, mondjuk lehet, hogy azért is, mert hogy a magyar meg az angol, tehát hogy nekem csak ugye ez a szomorú kis nyelvpárom van, még mellé az ógörögöt, meg a latin sem csaphatom oda, mint egy tisztességes állampolgár. Hogy lehet, hogy amiatt is, mert hogy ugye ezek azért ilyen nagyon fundamentálisan különböző nyelvek.
Ja.
Meg lehet az is, hogy ugye más szakaszában, tehát én ugye nagyon későn kezdtem el angolul tanulni, és lehet, hogy ez is benne van, hogy én például tök más, hogy gondolkodok a két nyelven, meg ilyen egészen más stílusban fejezem ki magam, aminek ugye benne van az is, hogy az angolt azért, hogyha nem használom aktívan, akkor így pillanatok alatt visszafejlődik ilyen nagyon erőltetett konyha angollá. Na mindegy, de hogy igen, tehát hogy nincsen pontos átjárás, tehát hogy azért így, tehát hogy egy csomószor van, hogy így azért is beszélek ilyen hunglist, mert hogy mondjuk az az angol, nem tudom, szókapcsolat, vagy az az angol szó, az sokkal jobban kifejezi azt, amit ki akarok fejezni, és nem találok rá még az elég magabiztos magyar szókincsemmel sem megfelelő, nem tudom, körülírást vagy fordításra. Úgyhogy az abszolút. Neked is megvan ez amúgy, hogy egy kicsit ilyen más stílusúnak, vagy más személyiségnek érzed magadat a különböző nyelveken? Vagy?
Abszolút. Igen? Fú, ez teljesen, igen. Ezt abszolút aláírom.
Na és tudod összefoglalni, hogy mondjuk mi a magyar, meg a francia, meg a brit verziót között a különbség? Vagy tudsz így kiemelni
ez
valamit?
Nehéz lenne. Nehéz lenne. Igazából azon, hogy a magyar, ez főleg veled, meg ugye a múltban kicsit a, tehát tudod, ez az ilyen madiék, meg ilyenek.
Madiék, meg ilyenek.
Szituációban használtam.
Igen. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon viccesnek tartom, hogy a tükörfordított Twitch lingó, de ez sokkal magabiztosabb, mint a...
Igen. Különleges kontextusban használtam fel a magyart, ami már önmagában egy ilyen vicces dolog, mert ugye nagyrészt, amikor elkezdtem magyarul beszélni a madiékkal, akkor még évek voltak, amíg valaha találkoztam volna velük.
Aha.
Ami azt jelentette, hogy már úgy unblock, tudod, az interneten nem mondasz el mindent magadról, tehát már unblock volt egy ilyen gát.
Itt szeretném beszúrni, hogy lassan 10 éve ismerjük egymást, azért elég sokszor találkoztunk. Igen. Már. Laktál többször az otthonunkban, még mindig nem tudom Britnek a teljes nevét.
Hogy ne tudnád?
Nem tudom.
Biztos vagy benne,
biztos, hogy nem.
Biztos, hogy
nem mondtad el. Nem mondtad el Brit.
Biztos vagy benne.
Nem.
Biztos,
hogy nem. Nem, egyszer szóba került, és tudom,
hogy... Ezt majd kivágjuk, és majd ezt megbeszéljük utána. Na.
Jó, gyors kitérő válasz volt. Nem akartalak itt pellengérre helyezni téged, de úgy...
Tehát megtörtént az epizódban a kompromitáló rész.
Jó, hát na, vagy hát pont, hogy nagyon nem akartál magadat kompromittálni, úgyhogy...
Tudom, hogy az angol és a francia között is vannak különbségek. Tudom, hogy azt szokták mondani az emberek, hogy angol nagyon posh a szókincsem, meg a szóhasználatom, és például franciában ezt sose hallottam magamról.
Aha.
Tehát biztos, hogy vannak ilyen különbségek.
És mondjuk
érzel áradóan
olyan dolgot is, hogy mondjuk ez mondjuk így kihat, így mondjuk arra a személyiség képről is, amit mondjuk így nem tudom, kivetítesz magad?
Önmagamról?
Aha, mert mondjuk én például úgy képzelem, hogy magabiztosabb ilyen képet vetítek, amikor angolul beszélek, hogy kicsit úgy hangosabb is vagyok, meg nem tudom. Tudom, hogy elég durva, tehát hogy örüljetek, hogy magyarul beszélek, tehát hogy lehetne még fokozni.
Ez nem annak lenne a különbsége, hogy vannak olyan dolgok, tehát hogy van egy nyelv, amit mióta megszülettél, tanulsz és tanultál, És van egy olyan, amit ilyen, ilyen konkrét, nem azt mondom, hogy önszántadból, de érted, tehát, hogy az egyik az naturálisan jött, és a, tehát hogy önmagától, a kontextus miatt, és a másik az meg egy döntés mögött nyílt ki, vagy érted, hogy mondom, tehát hogy you had agency in choosing.
Biztos ez is benne van erre.
Öndeterminációs okok miatt döntöttél úgy, hogy megtanulsz angolul, és...
Ja, hát igazából a másik opció német lett volna, szóval így annyira nem volt egy nagy döntés. No.
Én megértem, nekem is a francia és a német között volt a...
Amúgy nem olyan, tehát most már így felnőttként azért egy kicsit megbocsájtóbb vagyok a német felé, meg sajnálom, tehát én tanultam amúgy. Igazából több évet tanultam németül, mint angolul, és ehhez képest meg tökre nem tudok, és már így sajnálom, hogy nem tanultam meg, mert amúgy így jó lenne, de azért na a német. Szóval én mindig sokkal inkább arra gondoltam, hogy egyszerűen a nyelvek máshogy működnek, tehát vagy valahogy az angol az, a magyar az tudod, kicsit olyan körbe-körbe megy a téma körül, az angol az meg olyan nagyon direkt, és akkor valahogy én sokkal inkább arra gondoltam, hogy annyi a nyelvnek a logikája ilyen direktebb, akkor én magam is ilyen direktebbé válok, hogy azt beszélem. De aztán igen, ez lehet, hogy, tehát, hogy lehet, hogy azzal függ össze, hogy mit tudom én, amerikai sorozatokból tanultam, és akkor ott meg hangosan beszélnek, tudod ilyenekből.
Ott hangosan és direkten beszélnek az emberek. Igen. Ezt kell tudni az amerikaiakról. Egy igazi brit angol, az körbe-körbe beszél órákon keresztül valami, amit nem lehet, mer megmondani.
Lehet, hogy igazából csak ez volt a hiba.
Nem, átérzem amúgy. Pedig én, és az a vicces, hogy én pont fordító érzem. Tehát én magyarra érzem azt, hogy ez egy ilyen nyelv, ahol könnyű kifejezni egyenesen azt, amit ki szeretnél fejezni.
Érdekes.
Az, hogy nekem nem megy, az csak azt mutatja, hogy nem beszélek jól magyarul, de...
Brit, ezzel senki nem ért egyet rajtad kívül, mindenki tudja, hogy nagyon jól beszélsz magyarul, úgyhogy na. Nem, persze, nem kell a kötelező álszerénykedés.
Én mondom, egész héten ezt a könyv, azt olvastam, hogy he's a man of false modesty, tehát én tudom valami, hogy mit szó.
Na, hát akkor mégis valami fontos lecsöpögött azért. Tehát ez konkrétan az elalvás előtti meditáció, de man of false modesty, nagyon szép.
Igen. Most, hogy itt ezen a lingvisztikai témán vagyunk, meg ez egész könyv ez egy kicsit erről szólt, folyamatosan visszajön a fejembe a Chomsky-nak a munkája. Uh-huh. Tehát, hogy felugrik ez a Sapir-Whorf teória, hogy a szavak, amiket ismersz, azok befolyásolják azokat a gondolatokat, amiket... Csak olyan gondolatokat tudsz formázni, amiket meg tudsz szavazni.
És ugye ennek a közvetlen folytatása, ugye a regényekben, amit olvastunk, ugye az Iron Banks-nek a kultúra könyvében, hogy ott ugye az egyik legfontosabb része a civilizációnak, hogy a szuperintelligens AI-ok ugye megteremtik a tökéletes nyelvet, ami arra alkalmas, hogy a lehető legempatikusabb és lehető legilyen beleérzéssel és hozzáértéssel tud kommunikálni a másikkal. És hogy ez igazából egy mennyire fontos alkotó eleme így a tökéletesen működő rendszernek.
Ugye ezt megpróbáltuk mi is az Esperantóval, de nem sikerült.
Az Esperantónak inkább az volt csak a lényeg, nem, hogy nagyon egyszerű legyen megtanulni. Én valahogy mindig egy kicsit azt éreztem, hogy így, hát... Fú, nem is tudom, most az a baj, hogy hirtelen két témáról akarok beszélni. Szóval...
Mondjad!
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon randomság, amit most így mondani fogok, de hogy ez zavart engem egy kicsit, hogy ugye itt az volt a történet, hogy ugye a Lowell professzor elment Kínába, ott csinált magának zabi gyerekeket, akiknek küldött egy anyanyelvi tanítónőt, és aztán meg így összeszedte őket. Ugye a Griffint egy kicsit túl korán, a Robint ugye 12 évesen már pont időben, amikor már ugye kellő kulturális alapjaik vannak, de hogy közben meg hát én gyakorlatilag ugye bilinguálisként lett nevelve.
Igen.
De hogy a Griffinnek elég jó volt az angolja, tehát az sose volt problémája, meg elég jó volt ugye a kínaia is. Nem lett volna egyszerűbb így fogni egy csomó árva gyereket, felvenni melléjük Kínából egy anyanyelvi, nem tudom, nevelőnőt, és akkor így a végén így megnézni, hogy kik azok, akik így tehetségesek, és így szívesen mennek, nem tudom, tovább tanulni. Tehát igazából ez...
Valószínűleg de... Nem tudom, most így...
Mert
nem is gondoltam.
Nyilván így ez, tehát hogy egy ilyen brutális volt ez a keretes szerkezet, hogy ugye úgy kezdődik, hogy így az első oldalon találkozol egy 12 éves gyerekkel, aki ott várja a halált, és akkor ugye az a vége, hogy találkozol azzal a, nem tudom, 22 éves sráccal, aki ott így várja a halált, és akkor így még ott...
Igen.
Tehát, hogy nagyon-nagyon brutális, meg nagyon-nagyon tragikus volt, és egy kicsit tudod, így eszembe jutott, hogy ha ennyire elképesztően sokat jelentett, hogy így legyen egy darab valaki, aki tud kínaiul, mert hogy ott körülbelül ketten látták el fél Angliának az ellátását, mert hogy annyira jók voltak ezek a kínai szópárok, akkor így, azért így lehetett volna, tehát hogy ez csak, hogy azért a nyelvtanítást, hogyha korán elkezdik, akkor azért így, tehát nem tudom. Nekem
nem lehetetlen ez... megtanulni egy nyelvet, igen.
Hát meg, hogy, tehát hogy nem tudom, nálunk például, jó mondjuk a családom, ezt tudod kicsit extra, de hogy mondjuk így az összes unokatestvér, meg másod unokatestvér közül, így a gyerekemen kívül egy valaki van most még, aki nem két anyanyelvű. Mert ugye vagy, vagy az van, hogy mondjuk azért van egy másik anyanyelve, mert hogy külföldön laknak, vagy pedig azért, mert hogy mint az unokaöcsém, hogy mert az egyik szülője az nem magyar, tehát hogy tökéletesen menedzselik a nyelveket a gyerekek, tehát hogy már ilyen 3-4 éves korban is nagyon, nagyon ügyesen tudnak igazából két nyelven később, meg aztán tényleg így egészen egyenértékű tud lenni, úgyhogy ez azért nem egy olyan, nem tudom, elérhetetlen dolog szerintem, de...
Ja. Abszolút, abszolút. Én azt olvastam, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de én azt olvastam, hogyha egy gyerek körül több nyelven beszélnek, akkor tehát a megértés szint, tehát nem azt mondom, hogy tud beszélni, de a megértés szint az hihetetlen gyorsan álljon, tehát hogy kevesebb, mint egy év.
Igen. Tehát úgy van, hogy én is azt látom így mondjuk az ilyen kis másodunokatestvéreken meg ilyesmiken, hogy a megértést ezt tökéletesen megértik, viszont a preferált nyelven beszél válaszolgatnak. Tehát például az unokatestvérem mondjuk így hollandul beszél a gyerekeivel, és magyarul válaszolgatnak neki, vagy időnként úgy tudod, ilyen egy-egy holland szót így beleszülnek, de hogy amúgy meg. De nyilvánvalóan mindent értenek, amit a saját anyjuk mond, ez egyáltalán nem meglepő, de hogy igen, tehát megszólalni az sokkal később alakul ki. Meg nyilván amúgy.
Aha.
Itt a bilingualitásnak is, tehát hogy okozhatnak olyan szempontból problémákat, hogy mondjuk lassabb lesz így a szövegértés, vagy az olvasás, vagy ilyesmi, de hát igazából még, hogy is mondjam, nettó totálban még akkor is azért eléggé bent vannak a két nyelvvel, szóval, hogy azért ez egy menedzselhető dolog, csak hát...
De nem csak az, hogy hát oké, de hát egy picit lassabb leszem, mert több. Tudod, van ez a része az agynak, ami a nyelvekkel foglalkozik, a Broca's region, az kicsit jobban megvan töltve, és ezért kicsit lassabb vagy, amikor egy nyelvről van szó. De szerintem az az ilyen abstrakció szint, amit csak úgy tudsz elérni, hogy több nyelvet anyanyelvileg tudsz kezelni, az biztos, hogy hihetetlenül hasznos. Majd erről utána kell kutatnom, de biztos, hogy van végtelen pozitív. Már csak azért is, mert több koncertet tudsz.
Na hát igen, pont ez az, viszont nyilván el tudom képzelni, hogy mondjuk egy gyereknél tényleg ez a váltás, ez így nehéz lehet. Tehát ezért például mondjuk azt sosem tanácsolják mondjuk szülőknek, hogy sajnos egy kicsit mi is csinálunk itthon, hogy váltogassanak nyelvek között. Nálunk sajnos ez nagyon kialakult, hogy egymás között azért így oda mondogatunk angol dolgokat, pláne, hogy a baba apukája egész nap angolul beszélt, tehát hogy neki is egy csomószor egyszerűen hamarabb jutnak eszébe angol dolgok, és hogy mióta ugye beszél a gyerekünk azóta. Ez amúgy egy borzalmas szülői szokás, és marhára le kéne róla szokni, de valamit nem akarunk, hogy így értsen. Akkor, vagy így, tudod, nem akarjuk azt, hogy előtte beszéljük ki, hogy akkor most mi legyen vele. Úgyhogy miért mindig átváltunk angolra, és egyrészt, hogy szerintem már marhára így érti általában. Tehát,
érti, persze.
Konkrétan a játszótért, a playgroundot most hollandul kell használnunk, Speeltown, mert így tudod, az összes gyerek az asztalnál így, playground, ice cream, ezeket a szavakat minden nyelven ismerem. De ahogy minden esetre igazából ezt tökre nem tanácsolják, hogy össze-vissza váltogassanak a szülők, akkor már inkább azt, hogy ugye akinek az a nyelve, az azon a nyelven beszéljen, de hát ja, azért sok minden, hogy alakulhatnak a dolgok, nehéz.
Nem ajánlják, hogy váltogassanak?
Hát nem annyira. Szerintem inkább az szokott a koncepció lenni, hogy akkor az egyik szülő csak azon a nyelven beszéljen, és akkor a másik másikon. De hát ugye a gyakorlatban szerintem, amikor egy gyerek bilinguálni is lesz...
Ez lehetetlennek tűnik. Van ok erre? Vagy tehát, hogy mi a megadott ok arra, hogy ne váltogassanak, vagy nem
szerintem,
tudom.
Szerintem ennek, tehát elég komplex a pszichológiája, meg ez nem annyira nyelvtanulásról szól, mert igazából ilyenkor van a gyerekek nagyon-nagyon, tehát hogy tényleg a nyelvekre nagyon-nagyon fogékonyak, és így nagyon bemennek, és sokkal inkább szerintem a kötődésről szól, hogy tudod, egy ilyen állandó biztonságot jelent nekik, hogy ugyanaz az ember, mert hogy tudod, ők még akkor nem értik a nyelveknek a koncepcióját, hanem akkor az van, hogy akkor ő így kommunikál, ő az anyukám, ő így beszél, az apukám meg így beszél, és akkor a sokkal később alakul ki, hogy ó, igen, és a nagyszüleim is beszélnek anyanyelvén, tehát hogy tudod, ez ilyen...
Értem.
De okay. én annyira vagyok, tehát hogy...
Just curious.
Meg egy kicsit ez is van, hogy azért sok ellentmondás is van, tehát vannak, akik nagyon-nagyon kardoskodnak amellett, hogy ez ilyen nagyon ördögtől való dolog, így szegény gyerekeket így bekavarni több nyelvvel, vannak, akik meg ugye így minél jobban, és minél hamarabb, és azonnal, és nem tudom én micsoda. Hát gyakorlatban így mondom a gyerekünknek, hogy két éves kor óta van ez az én kis angol foglalkozás, de ott csak tudod, ilyen énekeket énekelnek, úgyhogy nagyon cuki, hogy jön haza és énekli, hogy up and down, up and down, up and down, vá, vá, vá. Tudod, így az angol szövegeket amúgy nem tudja, és nagyon vicces, meg időnként így ilyen véletlenül angol haladzsákat így mond, hogy a pingvin angolul azt mondja, hogy heffin, goodbye, heffin, és akkor ezen nagyon sokat szoktunk nevetni, de hogy nem igazi tudásom van, vagy szóval nem ilyen igazi nyelvtudást szed fel, hanem kicsit hát szokni
ez,
a nyelvet.
Ez ebben épül.
Amúgy igen. Igen, meg szerintem, tehát, hogy például mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, erről egyszer néztem egy ilyen kísérletet, hogy már 6-7-es korukban a babák megtudták hangok alapján állapítani, hogy melyik a saját anyanyelvük, és melyik nem. Tehát azt jelenti, hogy addigra már körülbelül lokkolódik, hogy mik azok a hangok. Mert ugye például, azt biztos te is tudod, hogy úgy van, hogy ugye különböző hangok vannak a nyelvekben. Például a magyarban az A az egy jó példa, hogy ugye máshol mindenhol van A, meg van O, de ez a kettő közötti A, ez nem annyira dolog. Úgyhogy emiatt így én mondjuk így mondom, hogy úgy hívnak, hogy Luca, azt így nem fogják kimondani, hogy Luca, vagy azt mondják, hogy Luca, vagy pedig azt mondják, hogy Lucó, amikor nagyon kijavítom őket, mert ők nem hallják a kettő között, hogy lenne egy különbség. És hogy ez már, hogy meg tudod mondani, hogy mi az a hangkészlet, ami a te anyanyelvedben van, ez már állítólag ennyire nagyon-nagyon korai. Úgyhogy amikor az újszülöttem volt, és hallgattam a végtelen sok hangos könyvet, akkor mindig úgy voltam, hogy ó, igen, hallgassuk csak együtt, meg is jó, hogyha rögzül egy kis anyanyelvi hangot. Ehhez képest most 3,5 évesen ezekkel mondom a félmondatok, amiket szokott mondani, olyan über brutál hunglisok, hogy nagyon-nagyon cuki. Úgyhogy... De mondom, ezek így a saját tapasztalataim, meg a hivatalos elméletek azért nem, tehát nem vagyok olyan konzisztens ezekben a dolgokban, hogy nagyon. Na jó, bocsánat, nagyon eltereltem itt a szót. Na, vissza a kolonializmushoz. Amúgy mennyire vicces, hogy itt a sötétség bal kezével egy ilyen kis mini arkunk van, hogy ez is ott ugye, a birodalom abszolút érkezése, meg ez is itt a birodalom érkezése. Tehát, hogy egy ilyen...
De én csak mondanám, hogy ez egy ilyen téma nálunk, mert a kormoránnál is
abszolút,
ez volt a legnagyobb tematika. Nagyon érdekes, hogy igazából mit a fikciónkban a kolonializmusnak a különböző nem nyílt fegyvereiről beszélünk.
Ez az egyik fő téma, a másik meg ugye a különböző transzexuális, homoszexuális szereplők, tehát hogy vannak ilyen nagy témáink, de hát most ebben is látszik, hogy mik azok a témák, amikről még mindig lehet újakat mondani, vagy amikkel érdemes foglalkozni.
Hát mert ugye a kormoránban az economics, mint koloniális, tehát az ekonomia, mint koloniális fegyver, a Bábelben a nyelvészet, mint koloniális fegyver, tehát hogy minden témán át fogunk menni. Van a könyvben még egy téma a nyelveken kívül, még egy ilyen kérdés, egy felvetett kérdés, ami az, hogy meg tudsz-e változtatni egy rendszert belülről, anélkül, hogy erőszakot használnál a rendszer ellen.
Jaj, nem tudom. Megmondom őszintén, hogy nekem ez egy nagyon nehéz pont, mert én ilyen nagyon, nagyon extrém módon pacifista vagyok. Tehát, hogy én nekem az én saját világképemben így valahogy az van, hogy ha nulla erőszak lenne, meg így nulla, nem tudom, erőszakra alkalmas lehetőség, akkor így egy sokkal előrébb lévő dolog lennénk, és emiatt ezt, hogy ugye itt az erőszak szükségszerűsége, mert hogy végül ugye hogy a Robinnak ugye ez volt az íve, hogy ugye nagyon megijesztette, meg nagyon elítélte így a Griffinnek a módszereit, meg nem értette, de hogy a végére meg ugye ő lett igazából, tehát ugye a Victoire a végén ugye egy nagyon komoly, nem tudom, szembenállásuk is volt, hogy ő semmi más megoldást nem látott, csak azt, hogy csak és kizárólag az erőszak lehet egyáltalán fegyver. Nekem ez egy, de nem tudom eldönteni, mert itt a könyvvilágán belül így nyilván így azt mondod, hogy persze, égjen, boruljon, dőljön le, nem tudom, de hogy közben meg nekem a saját világképemben ez nem függ, vagy nem vág össze, de hogy ebbe lehet, hogy benne van, hogy hát azért nem, mert én egy privilegizált fehér lány vagyok, aki itt az egyetemen tanulgatott, meg most itt nevelgeti a gyerekeit, de hogy így, tehát hogy nem nekem kell itt a mindennapi, nem tudom, elnyomással szembenéznem. Neked mi volt így a gondolatod, vagy mi volt így ezzel kapcsolatban a megítélésed, vagy az érzésed, vagy hogy vagy az egész erőszakkal?
Jó, nekem egy kicsit, vagy nem mondjam, nekem egy kicsit más talán a hozzáállásom, én aláír írom, hogy vannak olyan szituációk, ahol sajnos nincs más megoldás.
Igen.
Nyilván jobban az ideális világ az az, ahol nem kell használni. Sohasem, de sajnos úgy tűnik, hogy néha kell. Nyilván itt élek Franciaországban, itt ugye van egy historikus nagy erőszak, és utána egy kicsit megjavultak a rendszerek, de azért ott is egy régi erőszakos volt egy ideig. Ezért az első, ugye a franciák az ötödik verziójánál tartanak a French Republic-nek. Azért, mert az első négy az nem volt stabil, és annak mindig az lett a vége, hogy
valakik lúgtak, fejeződtek, reszelődtek, sültek.
Igen. Meg hát ugye volt két empire a kettő között. Tehát, hogy a monarchia után volt azért még két empire is. Sok violence volt abban, hogy amíg el nem jutottunk az aktuális rendszerre. Nyilván a legjobb az az, amikor demokratikusan meg lehet oldani a dolgokat. Tehát ahol az emberek elmennek szavazni, és az, ami a legjobb mindenkinek, az történik. Most vannak dolgok, van egy ilyen mondás, azt hiszem az Orwell mondta, vagy talán a Huxley mondta, nem tudom, hogy melyik az egyik a kettő közül. Igen, én nem fogok bekaligulázódni, ha nem vagyok biztos, akkor felajánlom a kettő opciót.
Nagyon-nagyon fura, hogy ezt amúgy tényleg elrontotta, de lehet, hogy tudod direkt azért, mert hogy...
Biztos, hogy aztán lehessen erről beszélni később. Igen. Persze. Aki azt mondta, hogy minden szisztéma, minden rendszer, minden organizáció egy idő után az önt fenntartásáért dolgozik, és nem az eredeti küldetéséért. Na most ezekben az esetekben, ha nincs egy a fölötti rendszer, aki föl azt látná, akkor sajnos az egyetlen megoldás az, hogy erőszakosan feloszlatják. Nem azt mondom, hogy ember élet áráért, de például Franciaországban is volt nem tudom, hogy van-e Magyarországon ez a Just Stop Oil nevű organizáció, ahol fogták magukat és odaragasztották magukat az aszfaltra emberek, hogy
én Magyarországon nem tudok erről, de tudom, hogy ez, tehát hogy nemzetközi szinten így hallottam róla, persze.
Effektíve ez is erőszaknak minősül, nem emberek ellen, hanem csak úgy zavarja az életet annyira, hogy tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy kimentek tüntetni, hanem arról van szó, hogy nem lehet valahová eljutni azért, mert le van az egész állítva. És ugye, sőt, Franciaországban legális sztrájkolni, ami egy eléggé érdekes koncept, tehát legális neked, ha bejelented előre, egy olyan sztrájkot csinálni, ami akadályoz valaki mást valamiben. Például nekem gyakran azon, amikor itt sztrájkolnak a... Hát nekünk nem miniszterelnök, nekünk, hogy hívod ezt? A presidentet? Bocsánat.
Köztársasági elnök.
A köztársasági elnök ellen szokták sztrájkolni. Na az úgy néz ki, hogy nálam ilyenkor lezáródnak az utcák itt közel hozzánk, és nem tudok sehova sem menni. Tehát ez is valamilyen formában erőszak.
Igen.
Na most a kérdés az, hogy ez eléggé megmozgatja az embereket abban az irányban, amiben meg akartad őket mozgatni. Nyitott marad a kérdés. Ideálisan, az én ideális világomban nem kell erőszakoskodni.
De nyilván, hogyha meg egy rendszer nem működik, hanem tényleg csak azon dolgozik, hogy tehát azzal nyilván tudok azonosulni, hogy mennyire elképesztően frusztráló, amikor van egy rendszer, ami így tényleg az összes erőforrást arra, amit tényleg arra kéne felhasználnia, hogy így jobb legyen az emberek élete, vagy így haladjon, vagy így civilizálódjon, vagy szóval, hogy igen, így előre fele menjen. Azt ugye az összes erőforrást ugye a saját hatalmának a megtartására használja fel, ez így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon frusztráló, meg ugye minél több ideig áll fel, annál kimozdíthatatlanabb, és akkor annál elkeserítő.
Igen.
Tehát, hogy nyilvánvalóan értem ezt, hogy ez a frusztráció, hogy idő után tényleg ilyen, már így eszköztelenségében az emberek így tényleg ilyen agresszívebb módszerekhez fordulnak, még akkor is, hogyha agresszió alatt igen, inkább azt nem tudom, egymás akadályozását, és nem pedig egymás, nem tudom, fizikai bántalmazását értjük. De hát, ja.
Tehát ez volt a második nagy téma szerintem a könyvben.
Abszolút.
Legalábbis nekem. Kimondhatjuk, konkrétan benne van a title-be. Tehát, hogy...
nem árult zsákba macskát az, hogy szükség lesz erőszakra. Necessity of violence. Tehát, hogy...
és úgy tűnik, hogy legalábbis a RF Kongnak a karakterei azok megtelték a saját választára a kérdésre. Nekik teljesen szükséges volt az erőszak.
Amúgy meg kell mondanom, hogy az egész könyvnek a Robin, mint karakter, mint főszereplő, mint ugye ilyen fókuszpont, szerintem egy nagyon-nagyon erős, nagyon jó része volt, mert én nem tudom, hogy te olvastad amúgy a Mákháborút, a Poppy Wars-t?
Nem.
Mert én, ugye ez volt az RF Kongnak ugye az első nagy könyv, amit by the way, én nem tudom.
Igen.
De ezt vágod, hogy amúgy ő még mindig ilyen, nem tudom, nálam egy 10 évvel fiatalabb? És ugye megcsinálta a PhD-jét, megírta ezt
ki sem mond.
Nem
akarom. Ki sem mond. Nem akarom tudni.
Tehát brutál, brutális, hogy ezt, mit tudom én, azt a könyvet, így, mit tudom, tehát hogy tényleg gyakorlatilag kamaszként írta meg. Na mindegy. Viszont elkezdtem olvasni, és én így egy két fejezet után félretettem, mert annyira elképesztően ellenszenves volt nekem a főszereplő, és amúgy ez egy nagyon fontos dolog is, tehát, hogy igazából ugye, amennyit tudok arról a trilógiáról, az az, hogy ott a főszereplő az egyáltalán semmilyen szempontból sem egy jó ember, meg szóval, hogy ez egy, tehát nyilván ez így működik meg, hogy az egész, tehát, hogy ez is egy ugye válasz azokra a kegyetlenségekre, amik ugye vele, nem tudom, történnek. És hogy így jó volt, hogy ugye a Robin is így itt van egy ilyen nagyon tragikus karakter, aki, de hogy ő ennek ellenére így nem éreztem azt, hogy ilyen nagyon-nagyon ellenszenves dolgokat hozott volna ki belőle, hanem inkább ilyen kicsit ilyen sodródó karakter volt, akivel úgy mindig történtek a dolgok, és akkor azokra úgy próbált reagálni, de hogy ilyen érthető, meg szerethető maradt, meg az így nagyon tetszett. Meg
tehát nem úgy, mint a Poppy War.
Hát, vagy legalábbis nekem mondom, tehát csak az első pár fejezetig jutottam, úgyhogy amikor undok volt a baba kis testvérével, akkor félretettem a könyvet. De hogy minden esetre a Robin amúgy nagyon-nagyon emberi volt, tehát hogy azon gondolkodtam, hogy ugye voltak ilyen nagy erkölcsi normái, meg hogy ilyen empátiája, meg hogy ugye érzi ezt, hogy mi a baj a rendszerrel, meg nem tudom, de hogy igazából a könyvben a fontos döntései mögött sosem ezek a nagy ilyen, nem tudom, elvei álltak, hanem mindig az, hogy oké, elment a Lovellhez vacsorázni, a Lovell seggfej volt, és megsértette, és emlékeztette rá, hogy mennyire lenézi, és akkor puff, akkor másnap gyorsan csatlakozott a Hermész társasághoz, hogy akkor ugye megtörténtek ezek a dolgok, és akkor így szorongott, és félelem volt benne, és ugye elképesztő ugye ilyen. Tehát a végén ugye ott így, ez egy téma is, hogy gyakorlatilag úgy így keresi a halált, mert olyan ilyen bűntudata van ugye a Lovell meggyilkolás miatt, hogy az is egy kicsit olyan, hogy nem az van, hogy ő itt most a nagy ügyért hal mártír halált, hanem egy kicsit amiatt is, mert hogy egyszerűen a személyes lelkét csak úgy tudja körülbelül megnyugtatni, és akkor ez nekem úgy tetszett, hogy úgy összevágott, hogy nem az van, hogy ő nem hitt ebben, és akkor egy ilyen szkeptikus figura, és csak a saját dolga jelen, de hogy szerintem ezek a dolgok így működnek, hogy a nagy mártírokat részben az ügyek termelik ki, de részben meg így annyira fontosak ezek, hogy tényleg az ember így, nem tudom, bosszúvágból vagy szorongásból sokkal több mindent csinál, mint elhivatottságból. Ami, hát, itt is
az biztos. Így. Nem, sokkal nagyon emberiek voltak a karakterek. Nekem bevallom, nem is a fő szereplő volt a kedvenc karakterem a könyvben. Na, nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy.
Nem, hát nyilván a Rami volt a kedvenc karakterem, mert így bestie, hát ne hülyéskedj.
Én a Victoire-t szerettem nagyon a könyvben.
Ő meg az ilyen voice of reason, vagy mindig azt éreztem, hogy valahogy így, ő ahogy így érzett, meg ahogy gondolkodott dolgokról, azt így mindig azt éreztem, hogy az úgy tök érthető. Tehát, hogy így nincsen benne ilyen, hogy azt most miért?
Totális passzifizmus, mindenkit vissza kell hozni a Land of the Reason-be, tehát, hogy meg nem tudom, morálisan sokkal jobban felé, nem tudom, azonosodok, mint a többi karakter. Nem, nagyon jók voltak a karakterek.
Lehet, hogy ez a francia-angol nyelvpár miatt már eleve közelebb áll hozzá a nyelvi logikájával.
Amúgy lehet, hogy ez is benne volt, hogy igazából. Csak megismertem valaki más ugyanebben a nyelvpárban.
Amúgy nekem volt két karakter, akik viszont így nem tetszettek.
Na, mondjad.
Mind a kettő egy kicsit hasonló miatt, tehát hogy azt éreztem, hogy mint amiről itt amúgy is beszéltünk, hogy ez szerintem egy nagyon ilyen vékony jégen táncolt olyan szempontból a könyv, hogy nagyon-nagyon erősen akart ugye ilyen kemény témákról beszélni, tehát ugye ez, amit mondtuk is, hogy ez a kolonializmus rossz. A kolonializmus, érted? Nagyon-nagyon. És hogy emellé ugye...
nagyon rossz a kolonializmus.
Tehát hogy ez, hogy ne legyen ilyen nagyon ilyen szájbarágós, ilyen erőltetett, és hogy ugye a kolonializmusnak a két ilyen képviselője, ugye a Lovell professzor meg a Letty, ők szerintem mind a ketten ilyen eléggé eltúlzottak voltak. Tehát ugye a Lovell az ugye ilyen teljes ilyen patás ördög volt, de tényleg ilyen egészen démoni, amikor ott ilyen, ugye az elején rögtön le van írva, hogy ugye, hogy ott így már ott rögtön ilyen direktben, ugye, hogy miket mond, meg hogy hagyja meghalni az anyját, meg hogy ott így megveri őt, és akkor, hogy amikor ugye az egész élete a kínai nyelvről és kultúráról szól, de hogy közben meg milyen elképesztően rasszista, meg hogy milyen megvetéssel beszél róluk. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon durva. És a Letty néni is az volt, hogy azért ők így sülbe főve együtt voltak 3 évig, így nem igaz, hogy nem értette a dolgokat. Tehát kicsit azt éreztem, hogy, és ez megint egy olyan dolog, hogy amiről valószínűleg mondjuk a Rebecca Kuangnak, így nem tudom, ázsiai-amerikaiként valószínűleg egy ilyen jobb belátása van, hogy így hogy viszonyulnak hozzá, de hogy kicsit azt éreztem, hogy ez a ó, hát a fehér vagy, akkor meg sem próbálhatod megérteni, ha, és hogyha nem velünk vagy, akkor automatikusan ellenség vagy. Tehát egy kicsit így ez volt. És ugye lehet, hogy tényleg elviselhetetlen volt, de hogy azért például az, hogy ő ott így szerelmes volt a Ramiba, és akkor a Rami meg így nem viszonyozhatta. Ezt azért, tehát ő is látta, hogy hogy bánnak a Ramival, meg hogy bánnak a Viktoárral. Tehát, hogy oké, hogy egy kicsit ilyen struccpolitikát folytatott, de hogy azért így nem tudom, ott az évek alatt...
Ennyire kicsit, nem lehetsz valaki.
Tehát, hogy, hát, vagy hogy ennyire nem lehetsz rossz ember. Hát mindegy, egy kicsit azt éreztem, hogy nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy a legvégén, ugye, amikor bezárják magukat a bábába, akkor ugye 2 professzor velük megy, ugye az egyik a Chakraborty, aki ugye aztán kimegy. Várj, most nem tudom, hogy az író nevét mondtam, mert véletlenül a...
De nem baj, tudom, hogy kire gondolsz.
Chakraborty? Várjál! Édes Istenem, bocsánatot kérek. Szóval ugye a másik meg ugye ez a Kraft professzor, és ugye, hogy ő viszont egy fehér, és akkor a végén ő is ott felállítózza magát, tehát egy kicsit azt éreztem, hogy az, a karaktert az azért írta bele, hogy ezeket egy kicsit ellenpontolza, hogy tudod, ez a not all men, hogy nem minden fehér ember teljes ellensége a rendszernek, csak majdnem mindenki. Tehát, hogy ez mondjuk egy kicsit így megmentette az ügyet, mert amúgy meg tényleg nagyon, nagyon erős volt ez, hogy így sem a Lovellben, sem a Lettiben így nem volt egy kicsi megértés sem.
Na, én pont így voltam ezzel a 2 karakterrel, meg még a Playfair-rel is, nem tudom, hogy emlékszel-e.
Melyik, ja, akik ott a kantonban, aki ott vitte az ügyet? Vagy melyik is?
Aki, ki, you know, there is this, like, one of the students gets expelled.
Ja, igen. Ja, persze, tudom, aki ott vezeti a bábelt, gyakorlatilag volt a biztonsági dolga.
Igen.
Ja, hát ez borzalmas volt, igen, tehát ő abszolút ugye a megtestesítője ennek. Tehát, hogy tényleg ez a... Kellett egy
eljátszuk, hogy minden oké. Okay. Igen, nem, tehát az elején, amikor először találkozol vele, akkor teljesen ilyen...
Olyan, hogy ott mesél, hogy jaj, milyen izgalmas, és akkor tudod, mindenki csillogó szemmel hallgatja.
És akkor kiderül, hogy végül is nem igazából, még azok is, akik jóknak tűnnek, azok is rosszak.
Uh-huh.
De kicsit heavy-handed volt, tehát egy kicsit ilyen, jó, oké, értem. De ugyanakkor meg én nem mondhatok ilyet, mert én ilyet sose éltem át. Tehát, hogy...
Hát mondjuk ez is egy érdekes, hogy igazából, ja, tehát, hogy alapvetően más típusú, nem tudom, tapasztalatai is lehetnek embereknek más típusú, tehát hasonló szituációban. Tehát, hogy mondjuk nyilván egy nagyon, hát maga a rendszer is egy nagyon-nagyon eltúlzott volt. Tehát ez, hogy gyakorlatilag így tényleg a külföldi kultúráknak a teljesen direkt cipolyozása. És mondjuk jó, ez az egész ópiumháború, ez tényleg egy olyan konfliktus, és tudom, hogy ugye
ez borzalmas volt.
Tehát, hogy ez egy elképesztően durva, tehát tényleg az egyik legbrutálisabb, és hogy tényleg ugye ott így 2 távoli kultúrát is így hogy lett így gyakorlatilag itt, nem tudom, így megnyomorítva általa itt távolról, ez így nagyon-nagyon nagyon brutális, tehát hogy jó, mondjuk itt tényleg az egész történelmi kontextus, amiből ő kiindul, az így indokolta teszi azt, hogy nyilván ez egy más dolog, mint az, hogy most, hogy átköltözök, nem tudom, Bécsbe, akkor nekem nem az anyanyelvemet kell beszélnem, és akkor milyen lesz ott a, nem tudom, a tapasztalatom. Tehát nyilván ettől egy ja, amúgy nem mi vagyunk az egyetlenek, tehát hogy megnézegettem, és ugye mindenki nagyon-nagyon-nagyon szerette ezt a könyvet, ugye nagyon sok díjat kapott, meg ugye, hát ugye voltak itt ilyen dolgok, hogy most akkor mire lett jelölve, és mire nem lett, ugye volt egy ilyen kis politikai balhé is, ilyen kultúrpolitikai balhé is, de hogy igazából ami kritikák érték, azok ezek is erről szóltak, hogy így, its determination to make sure its admittedly important message is heard means a significant chunk of this doorstopper feels didactic and lectury rather than fully transformative. Tehát, hogy ez, hogy igen, hogy ilyen nagyon ilyen szájbarágos, didaktikus, ilyen nem tudom,
tényleg igen.
És igen, tehát ugyanezt mondja akkor is, hogy persze nagyon-nagyon fontos téma ez, hogy most akkor így mi a helyzet így a birodalmakkal, meg milyenekkel is, de hogyha tehát hogyha egy regényt írsz, és akkor a cselekmény folyton meg van szakítva azzal, hogy így belenéznek a kamerába,
és a szereplők
elmagyarázzák neked, hogy a birodalom nagyon gonosz. Tudom, hogy úgy néz ki, hogy itt most amúgy tök izgalmas dolgokat csinálunk, de azért arra emlékeztek, hogy a birodalom gonosz. Oké, jó, akkor mehetünk tovább. Hogy ezzel egy kicsit úgy folyamatosan el is távolítja az olvasót, és igen, tehát nekem ez voltam ugye a fő fenntartásom a könyvvel, és tényleg egy kicsit olyan volt, viszont cserébe meg olyan lendületes jó írásmódja volt, hogy így elvitte, tehát hogy szerintem belefértek ezek is. Neked tényleg olyan fontos volt, hogy nem annyira nagyon lehetett kihagyni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy...
Ne, abszolút.
Ennek kicsit témaváltás, csak itt, amikor a mágia rendszerről beszélgettünk, akkor így kigyűjtöttem, mert nagyon érdekes volt nekem, hogy a fordításról egy csomó ilyen nagyon érdekes eszmefuttatás volt, és teljesen más milyenek. Tehát, hogy ugye van egy pont, amikor ugye valaki arról beszél, hogy ó, hát a fordítás az idők kezdete óta a béke előre mozdítója, mert hogy ez teszi lehetővé a kommunikációt, és hát, hogy ez akkor haladást hoz mindenki számára. Utána szintén ilyen pozitív olvasat, hogy ó, hát igen, hát megismerjük az ismeretlent, közelebb hozzuk a távolit, szavakkal varázsoljunk, meg ugye van, amit a Rami mond, hogy hát ez a fordítás, minden beszélgetés, meghallgatni a másikat, megpróbálni az előítéleteinken túltekinteni, hogy megpillantjuk, mit szeretnénk mondani. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon erős pozitív, és akkor utána meg ott van, hogy oh, translation means doing violence upon the original. Tehát, hogy így igazából, igen.
Ja.
Tehát, hogy a fordítás az mindig egy act of betrayal. És akkor ugye a legvégén az utolsó oldalak valamelyikén meg ugye azt írja, hogy hát a fordítás lehetetlen, hogy a tiszta jelentés tartomány, amit megfogtak és manifestáltak, soha nem lesz és nem is lehet megismerhető, hogy ennek a toronynak a vállalkozása eredendően lehetetlen volt. Tehát, hogy igazából itt ugye végigmegy, ilyen nagyon érdekes, hogy működik, az egész világot igazából a fordítás működteti, de hogy igazából tényleg ugyanaz van, mint a szél nevében, hogy tulajdonképpen az önellentmondás, mert hogy egyszerre közel is hozza a dolgokat, de hogy egyszerre meg igazából ő végül így erre jut, hogy nem, hát ez teljesen lehetetlen. Tehát, hogy nem csak az van, hogy nem jó, aha, hanem hogy rossz, hanem az, hogy, egyszerűen nincs. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon érdekes, meg egy nagyon ilyen radikális dolog volt, vagy szóval, igen.
Abszolút. Nagyon érdekes. Majd amikor a közeljövőben, tehát pár hét múlva, tehát egy hét múlva, nem olyan sorrendben van, de az egyik jövő héten lesz ugye a Peter Watts-nak a könyve,
igen,
amiből ennyit elszpoilerezek előre, hogy ebben van egy olyan mondat, na? Hogy amikor két ismeretlen faj egymással kommunikál, az úgy kezdődik, hogy egymást bökik, amíg fáj és üvöltenek, és amíg egy idő után meg tudod különböztetni a kommunikációt, és and the pained cries. Érted?
Ja, hogy mi a fájdalmadba üvöltesz, meg mi az, amikor mondasz valamit.
Igen. Igen.
Hát amúgy, de a Stories of Your Life, ami amúgy tényleg két hét múlva lesz a Ted Chiang, az is végül is ilyen kapcsolatfelvételes kommunikációs dolog, úgyhogy az is izgis lesz.
Igen. Ez már megint egy ilyen self-referenciás dologban vagyunk, ahol az írók annyira oda vannak a kommunikációra, hogy minden könyvéről szól.
Hát, és akkor én nem akartam itt szóba hozni, hogy azért így, ha úgy érezzük, hogy most én nagyon durva elnyomó birodalmunk van, akkor azért az ötödik évszak is lehet, hogy egy kicsit fájni fog. Ja, jókat válogattunk össze.
Azt mondod.
De rendben. Igen, majd még előtte lesznek azért más könyvek is, úgyhogy azért, tehát, hogy azért egy Terry Pratchettet becsúsztattunk itt a címek közé, hogy legyen valami, amit egy kicsit lenyugszunk. Még mielőtt mi is kivonulunk sztrájkolni, meg kukákat égetni a nem tudom, Párizs utcáin, az előtt egy kicsit visszamegyünk így az érzelmeinkből.
Én úgy hallottam, hogy nem is vagy igazi párizsi, hogyha nem égetsz kukákat kint az utcán. Hát, tehát, hogy igazából nem is minősülök igazi párizsi.
Küldtem neked ezt a fotót, amikor Párizsban voltunk, és így véletlenül hozzáöltöztem a kukákhoz.
Igen. Igen, emlékszem.
Csak ez jutott eszembe, hogy oh no! Látod, ez az igazi pacifizmus, amikor nem a kuka égetők közé csatlakozol, hanem a kukák közé.
Rendben, Lumi. Értem.
Na mesélj, még én körülbelül a végére értem, amiket így felírogattam magamnak, hogy mindenképpen szeretnék veled beszélgetni így a könyv kapcsán. Úgyhogy mondjad még, hogy neked még mik maradtak, amik még így...
Nagy részt én is. Igazából még itt volt egy pár ilyen dolog, ami nekem nagyon tetszett. Szerintem
na, mesélj.
Totálisan eltállt az angol ilyen high society-t.
Igen? Erről akartalak is kérdezni, hogy... Mert ezt tudom, hogy neked is volt szerencséd ilyen bári etikettet tanulni és hasonlókat.
Hát, sőt, én volt két olyan nyár, amit konkrétan egy manner school-ba töltöttem, ami arról szólt, hogy meg kellett tanulni, viselkedni.
Tudd a kis világ közötti különbségeket.
Hát nem, amúgy igazából arról volt szó, hogy ne legyen az, hogy nem tudod, hogy melyik villát, meg melyik, hogyan kell egy ilyen komolyabb vacsoránál viselkedni. Mindegy, az a lényeg, hogy nagyon akkurátus volt. Nem, ez nagyon tetszett, hogy így kb. Az így jól volt megcsinálva. Nem volt egyáltalán ilyen komikus, vagy egyáltalán ilyen...
És mondjuk az ezekben a körökben ilyen megjelenő... Tehát így, hogy mondjuk ez egy olyan ilyen kulturális réteg volt, amit te mondjuk így jól ismersz, de hogy mondjuk ugye ebben is ugye megjelent egy ilyen nagyon ilyen erőszakos, meg ilyen nagyon ilyen rasszista dolog, hogy ez például így nem volt így fura, vagy így szerinted ez tényleg olyan dolog, hogy ez így beleférhet, nem?
Nem volt fura.
Oh no, én szerettem volna azt hinni, hogy
nem
egy kicsit
eltúlzott
fura. Dolog volt benne. Oh.
Jó, egy picit, jó, persze egy picit el volt túlozott, de érted, hogy colonialism bad, de érted, hogy gondolom. Tehát, hogy
világos, világos.
Nem, ez nem volt nem, sajnos ott is egy picit ilyen még. Kicsit nekem, jó, nem azt mondom, hogy hiányzott, de örültem volna, hogy egy valamikor el van az olyan ez, hogy miért is a Silverből.
Igen, az egy...
Ez is bejön. Tehát, hogy honnan? Miért?
Ott egy fél mondat van róla, hogy ó, már az ezüste jól működik, meg hogy milyen vicces, hogy akkor az így nyelvileg is így passzoló. De hogy ott egy kicsit azt éreztem, hogy kitalált ezt a fordítómágiát, de hogy ugye kellett, hogy legyen egy értéke. Mert hogy ugye kellett ugye az, hogy Kínába kell az ezüst. És akkor hogy emiatt így ki kellett találnia, hogy akkor... Valami anyaghoz legyen kötve, ami viszont tényleg ilyen igazi pénzértéket jelent. És akkor szerintem ugye ez működött biztos.
Értem.
Biztos lehet, én még azt is megkockáztatnám, hogy mondjuk lehet, hogyha így megnézegetjük, hogy így hol vannak így, nem tudom, világon a természetes ilyen, nem tudom, nagy ezüst bányák, akkor ez mondjuk úgy, that would make sense, hogy mondjuk lehet, hogy Angliában is van valami nagyobb, meg hogy mondjuk Kínában is, és akkor hogy ezért ilyen. Tehát logikus lenne, hogy akkor ezek így a nagyhatalmak, de hogy ezt a részét igen, tehát ez egy kicsit azért ilyen elnagyolt volt. Amúgy klassz, tehát ez, hogy ezüstmunka, silver work, ez amúgy tényleg olyan tudod, ilyen kicsit ilyen alkemistásan hangzik igazából, így jól
működött
így hangulatban, meg szerintem így passzolt az egész ilyen Dark Academy hangulathoz, de hogy ja, kicsit én is úgy voltam vele, hogy na, a mágiának a fordulat, tehát hogy ez, hogy ott a koncepciók, meg a jelentéspárok, és hogy az így hogyan működik, meg hogy mennyire kell hinned, meg átérezned nyelvileg ahhoz, hogy működjön, az tök jó volt. Ez a része, hogy amúgy mérezüst, ez meg egy kicsit olyan, hogy... Hát persze, ez
hát, is. Mert azt írta, azt mondta az író, én értem, de...
igen.
Ja, kb. Ez volt, amit így nem tudom, így írtam, mint ilyen unresolved plot point, hogy honnan jött, de ezen kívül igazából nekem nincs olyan nagy kritikám erről.
Ja, nem, tehát azért elég sokat megfogalmaztunk, nem? Nem muszáj ennyire szétkapni, amúgy egy nagyon jó könyv volt.
Jó. Igen. Én csak tudod, én szeretem. Szeretem. Nem azt mondom, hogy kritizálni, de azért szeretem így végig gondolni, hogy mit csináltam volna én más, hogyha én írtam volna. Nyilván én nem írtam, mert nem is tudnék ilyen jó könyvet írni, de akkor is.
Na hát minden esetre ugye, ami ugye még egy kicsit így érdemes a könyvvel kapcsolatban megemlíteni, mit most így egy párszor ugye itt elsiklottunk felette, hogy ugye ez egy ilyen nagyon érdekes, ilyen extra kontextust adott könyvnek, hogy a Hugo díjaknál ugye, bár abban az évben ugye körülbelül minden más miért megnyert, meg hogy itt, amikkel így szembe volt, azok így nem tudom, tehát Legends and Lattes, ami cuki, de igazából egy tök egyszerű limonádja, Nettle and Bone, ami szerintem szintén nem rúg labdába mellette, Nona the Ninth, tehát ugye a harmadik kötete, így nem tudom, tehát hogy ezek is tök jó könyvek, meg tudom én a Kaiju Preservation Society, tehát hogy ezek mind tök aranyos könyvek, de hogy egészen más súlycsoportot képviselnek, de hogy mivel hogy a Hugo díj átadót azt ugye Kínában tartották, emiatt így ez kiesett. Tehát egyszer csak ott eltűnt.
Ja.
Szóval, ami nyilván egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor most így kiérezte úgy, vagy pedig, tehát hogy most akkor az volt a baj, hogy ez egy amerikai-kínai író, és akkor olyan szempontból problémás, vagy olyan szempontból problémás, hogy amiket ír, vagy amikről ír, de hogy minden esetre igen, egy ilyen nagyon ilyen érdekes csavar, hogy így a rendszer kritikusságot, a zászlójára tűző dolgot, azt akkor most végül is itt megcenzúrázták, ami egy ilyen nagyon furcsa, vagy ilyen érdekes dolog.
Szerinted miért nem? Vagy hát nem tudom, van elképzelésed arról, hogy vajon miért?
Hát szerintem ezek így mind együtt. Tehát, hogy egy kicsit így, hogy is mondjam, így túl bonyolult. Olvastam egy pár dolgot, amiket így az RF Kuang is így nyilatkozott ilyen dolgokkal kapcsolatban, és hogy azokból is így, ahogy így megvédte mondjuk a saját munkáit, így kiderült, hogy biztos azért ő is egy csomó ilyen megjegyzést kap, hogy ő nem elég kínai ahhoz, hogy ilyen témákról írjon.
Tehát,
hogy
ja.
van szerintem egy ilyen aspektusa is. Másrészt meg ugye ez, hogy szerintem eleve igen, tehát hogy az amerikai, ázsiai íróknak eleve így el tudom képzelni, hogy mondjuk Ázsiában igen, egy kicsit másmilyen a fogadtatása vagy megítélése, tehát hogy én egy kicsit azt éreztem, hogy így,
az biztos.
Hogy így ez, jaj, nem akarunk túl problémása, tehát hogy nem akar, tehát egyszerűsítettek a dolgokon, és akkor egyszerűen csak emiatt.
Uh-huh. Nem, értető.
Ez az én working theorem, de hogy igen, hát azért jó. Nyilván a cenzúrának minden típusa eléggé gáz, úgyhogy...
Nincsen jobb ötletem. Én csak arra emlékszem, amikor először hallottam erről a könyvről, akkor mindenki... Vagy én akkor hallottam először erről a könyvről, amikor már ez a... Tehát, hogy ez az egész ilyen...
Balhé.
Controversy.
Aha.
Balhé már ment. Uh-huh. És... Ja, és arra emlékszem, hogy mindenki azt mondta, hogy nem értik, hogy miért nem lett nominated.
Meg mondjuk itt ugye egy kicsit összevág ezzel, hogy ez abszolút egy ilyen, ilyen probléma, hogy van egy másik amerikai kínai író, a Xiran J. Zhao, aki ugye az Iron Widow, magyarul is megjelent vasőzőjét írta, amúgy tudom, egy ilyen TikTok huszárnő szerintem eléggé rémes az online jelenléte, úgyhogy miatt én nem is olvastam el még a könyvét, és akkor ő is ugye lemaradt, ami mondjuk egy kicsit olyan, hogy ő azért nem abban, tehát nem, senki nem számított szerintem az, hogy majd ő fogja megérni a Hugót, de hogy igen, tehát hogy ez mondjuk, igen, hogyha már kettő, le. Akkor már tudod, akkor már igen egy. Tehát hogy akkor már ott van egy rendszer, tehát nem csak az van, hogy így elolvasta ott valami főbír a Bábelt, és azt mondta, hogy ezt szart!
Hát nem lehetetlen, de azért szomorú lenne. Úgyhogy tényleg csak ennyi lett volna.
Néha, meg azért gondolom, hogy sokan szavaznak. Meg amúgy, úgy tudom, akkor a Hugóval kapcsolatban nem ez volt az első ilyen problematikus dolog, ami történt. Így
igen, 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 igen.
Tudod, mi az, ami nagyon-nagyon fontos és kruciális dolog ezzel a könyvvel kapcsolatban, és még nem beszélgettünk róla?
Na?
Hát a fordítása! Ha van olyan könyv, aminek úgy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen a fordítása, akkor ez az. És fú, hallod, magyar kiadás, így én megkockáztatom, hogy a leges-leges legszebb könyv, amivel rendelkeztem. Egy vagyonba is került, de hogy gyönyörű, és nagyon jó a fordítás. Nice. Úgy van, hogy az Agave könyvek kiadó adta ki, akik amúgy eléggé most ilyen kedvenc kiadóim mostanában, tehát én nagyon, nagyon szépek, meg nagyon jó minőségűek a fordításaik is mindig. Na mindegy. És ha jól értelmezem, akkor kijött 2023-ban, és aztán újra is kiadták 2024-ben, tehát azt jelenti, hogy azért így még Magyarországon is olvassuk. Horváth nice. Vivien fordította, és így, hát ugye egy pár ilyen random idézetet ilyen félig itt így elhadargattam, és abból azért úgy kijön, hogy nagyon szép a szöveg, és így tényleg nagyon jó. Tehát, hogy ilyen...
Ja.
Megint úgy csináltam, hogy félig így angolul olvastam, és akkor már úgy, amikor bennem volt így a szöveg tempója egy angolul, akkor így átváltottam így körülbelül a felénél így magyarra, és így tök jó volt, hogy sokszor ilyenkor olyan nagy különbség van a kettő között, vagy tudod, hogy így a ritmusa így egyszerűen nincsen meg, vagy ez a flow nincsen meg annyira.
Aha.
Egy másik nyelven itt viszont így szerintem nagyon-nagyon jól működött. Olyan amúgy így a kiadás, hogy ilyen puha táblás, azt hiszem ezt úgy hívják, tehát ez a paperback. Viszont nem ilyen fényes a borító textúrája, hanem ilyen pergamenszerű, és biztos lehet, hogy láttad ezt a grafikát, hogy nem ami az angol, meg az amerikai kiadáson van kép van rajta, hanem ami ilyen kicsit ilyen papírkivágásosnak néz ki, és ilyen... És akkor az egész fú, nagyon-nagyon szép. Jó, igazából, na mindegy. Lehet, hogy vettem neked is egy példányt, annyira tetszett. De úgy voltam vele, hogy amúgy meg már az előző, a 3 évvel ezelőtti szülinapi ajándékon az is itt ülök, úgyhogy.
Jó, de én le vagyok maradva. Nekem ki kell, tehát nekem be kell hoznom 3 évnyi szülinapi ajándékot, tehát ki kell találnom mindenféle tárgyat.
Szóval, Brit, ha a következő fél évben nem jössz Magyarországra, akkor oda ajándékozom másnak.
Na, de hogy
mindenesetre olyan jó volt, hogy ilyen jó volt a magyar fordítás, meg hogy ennyire szép, tehát hogy annyira azt éreztem, hogy így tényleg ilyen különleges könyv volt, meg ilyen nagyon, nagyon sok szempontból így értem, hogy miért volt ennyire kiugró így az elmúlt években, és hogy így annyira szép volt, hogy így maga a fordítás is, meg hogy a kiadás is ennyire ilyen méltó volt ehhez, úgyhogy ja. Köszönöm szépen.
Én is eljövök érte, és akkor majd én is nagyon szépen megköszönöm. De tényleg, Lumi, nem szabad nekem venni dolgokat, amíg nem tudom, hogy mikor jön.
De ezek most az extra motivációk, Brit. Egy idő után annyi könyv fog itt rád várni, hogy már így olyan szintű, tehát hogy mint Robinnak, hogy neked is így elpusztít a saját lelkiismert furdalásod, csak neked nem a tornyot kell magadra borítanod, hanem elutazni ide hozzánk. Tehát, hogy így ennyi. Jaj, szomorú élet. Na jó, most ez túl szép pont volt, hogy egy kicsit el kell rontanunk, úgyhogy készen állsz a játékra. Kedves barátaim, ez az 1-2-3 kik a félhivatos párok, vagyis a játék, amivel ellensúlyozzuk a túl jó könyveket. Szóval a játék szabályai azok, hogy megnézzük a minden tekintetben csodálatos Archive of Our Own nevű, az egyik legnagyobb fanfictionöket gyűjtő oldal statisztikáit az adott könyvünkről. Na, hát első kérdésem feléd, Brit, hogy szerinted vannak-e Babel fanfictionok, és hogyha igen, akkor körülbelül mennyi?
Jó, biztos, hogy vannak.
Van ez az internetes szabály, hogyha valami létezik, akkor van neki, na mindegy.
Persze. Én szerintem, mondjuk azt, hogy 150?
Nem értem ezt, 119-et írt nekem, aztán nyilván ezek lehetnek még ezen felül, amik nincsenek jól besorolva, stb.
Jó, I'm happy with that, ez close enough.
Abszolút.
Jó, van egy ilyen párkapcsolat, ami teljesen evidens.
Na hát igazából egy darab...
Rami és Robinnak a kapcsolata.
Nice. Igazából ezen meg is fejtetted, ugyanis így az van, hogy az írásoknak, amikben kapcsolat szerepel, annak a, tudom, 90%-a az.
90%-a.
Rami és Robin, és akkor minden más kapcsolatnál meg maximum ilyen 8-9-10 darab van összesen. Hozzá kell tennünk, hogy azért itt...
Ez az egyetlen, ami a könyvben így egyáltalán...
Igen, meg
szóba van hozva, nem?
Meg igazából tényleg arra, ami annyira képviseli így az ilyen ideális, vagy ilyen idealisztikus vonalat, tehát hogy ő ilyen kedves,
igen,
ilyen
igen,
optimista,
igen.
De közben meg ugye sokkal előrébb van a saját elvei melletti kiállással, mint ugye a Robin, tehát hogy így, meg ugye egy nagyon-nagyon, tényleg egy nagyon meleg, kedves barátság van közöttük, úgyhogy abszolút. Itt a fanfictionöknek a, amúgy nice, Brit, azt kell mondanom, hogy nagyon belejöttél a játékba, ez egy 100%-os győzelem. De hogy itt ezért szeretném elmondani, hogy nem kell nagyon rosszra, meg huncut dolgokra gondolni, tehát direkt megnéztem is, hogy ebből a 119 írásból egy darab explicit volt, ami amúgy szintén megnéztem, és Ramiról és Robinról szólt.
Tehát, hogy el is olvastam, azt mondtam.
Nem olvastam el végül, csak így megnéztem, hogy mi a témája, mert tudod, ilyenkor ilyen a Archive of Our Own-on én nagyon ilyen részletes tegeket tesznek bele. Amúgy nagyon, nagyon viccesnek tartottam, hogy van egy ilyen nagyon népszerű teg, amit bele szoktak tenni, hogy ami az, hogy no beta with die like men, ami ugye azt jelenti, hogy senki nem olvasta még el, tehát nem voltak beta readerek, nem voltak tesztolvasók, akik aha, ugye visszajelzést adtak volna, hanem hogy with die like men, és ugye eljött az volt, hogy no beta with die like Rami.
No.
Ami kicsit olyan volt, hogy no.
No.
Nagyon vicces, de too soon. Tehát, hogy így.
Amúgy. De ez, mondjuk ez milyen borzalmas, hogy valaki, aki keresne ezen a websájton egy ilyen történetet ezekkel a tegekkel, tehát, hogy kiszűrve ezt a teget, ő attól még meglátná ezt a történetet, mert félre van tegelve. Vandalizmus.
Nem, a maximális vandalizmus, de igen, tehát hogy ez egy nagyon szigorú szabály, hogyha nem akarsz magadnak maximálisan elszpoilerezni valamit, akkor nem szabad ilyen helyekre, tehát hogy nem szabad semmilyen, tehát nem csak írottad, okay, de hogy mondjuk ilyen, tehát mondjuk sokan vannak, akik mondjuk ilyen vizuálisabb típusok, és akkor mondjuk szeretnek ilyen tudod, ilyen karakterartokat nézegetni mondjuk itt tényleg a szereplőkről, aha, és hogy arról is egy ilyen visszatérő vinnyogás, hogy ezért minden el lett nekik spoilerezve, de hát minek ment oda?
Magára vessen. Vagy nem
de
tudom.
Hogy igen, tehát hogy ez tényleg olyan, hogy nem szabad még véletlenül közelről sem. Minden esetre, ja, hát Robinnak meg a Raminak a kapcsolata tényleg annyira egy ilyen kedves, meg egy annyira egy ilyen szerethető, meg
igen.
Meg így tényleg igazából ugye, tehát nem véletlen, hogy ugye ez ugye milyen sorozatokban, meg filmeknél mindig ez a szabály, hogy igazából azzal tudsz el csak én valami nagyon-nagyon erős reakciót ugye kiváltani a karaktereidből, hogyha az ártatlan tölöd meg, vagy hogy a legszeretettebbet szeretett.
Meg persze.
Tehát, hogy nyilván neki kellett lenni, és akkor ugye ez meg, hogy ugye itt a Letty, aki meg ott ugye folyton azon rinyált, hogy miért nem szereti őt a Romi, ő öli meg ettől, meg aztán tényleg még brutálisabb volt. Tehát, hogy megértem, hogy a Robin ettől tényleg azt mondta, hogy na akkor most itt bedöntjük a birodalmat, és nem tudom, meg amúgy saját magamat is, mert hogy így akkor itt most már így ez a következő. Tehát, hogy ez tényleg az a dolog, amit úgy megértem, hogy, vagy hogy indokoltátette azt a mennyiségű erőszakot, amit szült. Készen állsz az értékelésre?
Abszolút készen, bár... Oké, igen.
De leírtad előre magadnak?
Leírtam előre magamnak.
Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy...
Melyikkel kezdjük, szubjektív vagy objektív?
Na hát akkor az a kérdés, hogy először, hogy 10 kicsi ezüstönbe vésett magyar-angol szópárból objektíven, és a második meg, hogy 10 kicsi vizsgák után elmajszolt citromos sütikéből szubjektíven mennyit adnál neki, úgyhogy hajrá!
Jó. Tehát tehát szubjektívvel kezdjük,
nem,
azt
az
mondtuk, ugye?
Nem, az objektívvel kezdjük, azt mondtuk. Mindig az objektívvel szoktuk kezdeni. Fú,
jó,
most már nagyon kíváncsi vagyok, Brit nagyon ilyen lányos zavarában van.
Ne, jó, azt se tudom. Én 10 darab kis ilyen szimpatetikus vérpalackból.
Nice.
Mert azt hiszem úgy voltak, hogy ilyen security rendszerek
megcsinálva.
Tehát ilyen 10 darab ilyen szimpatetikus kis vérpalackból én 8 darab objektív szimpatetikus kis vérpalackot adok neki. Sőt, tudod mit? 9. Felavgéderik 9-re. Én szerintem megérdemli a 9-es.
Nice.
Alig ha volt vele gondom, szerintem szuper jól volt karakterizálva, szerintem az ilyen alternative history, ilyen dark academy kind of zsanrának egy elég jó blendje, szerintem fiatal olvasóknak is teljesen olvasható, bár egy kicsit brutális a vége, de szerintem teljesen olvasható ilyen young adultként is. Nekem nagyon, nagyon bejött. Viszont.
Hűha.
10 óceánba hajított professzor úrnak 7 darab szubjektív óceánba hajított professzor úrt adnék.
Milyen érdekes.
Egy kicsit ilyen, de mondom, totálisan szubjektív, tehát lehet, hogy az volt benne, hogy ez a 2 ilyen hosszú hét volt most, és nem voltam annyira available, mint szoktam lenni mentálisan, de egy kicsit ez az ilyen, de gyermekek, colonialism bad, és nem csak a konkrét, hogyan mondjam, katonai kolonializmust kell nézni, hanem minden szempontból rossz. Tehát, hogy akármilyen kolonialista szöveget olvastok, meg ilyenek, az már mind rossz. Ez az ilyen, kicsit ilyen ham-fisting, egy kicsit nekem sok volt. De ezen kívül tényleg nagyon pozitív elvény. Tehát a 7-es az egy magas szám.
Persze, abszolút, meg szerintem egy ilyen érdekes dolog, hogy majdnem mindig fordítva szokott lenni, hogy objektívan adunk alacsonyabb pontot, és akkor úgy élvezzük, és akkor... De ezzel nem teljesen, tehát, hogy sokat beszélgettünk arról is, hogy így mik a problémáink vele, vagy hogy így mi volt ez. Tehát, hogy ez
abszolút... Igen.
Tehát ezért van a 2 kategória. Ja, na jó, izgis.
Te miket?
Hát 10 kicsi ilyen közös fordítás házi körmeléssel ébren töltött éjszakából objektíven. Én is 9/10 adtam, úgyhogy abban nagyon összevágott, és én nagyon gondolkodtam ott a 8 meg a 10 között. Ez biztos, hogy egy nagyon, nagyon jó könyvnek tartottam, tehát hogy tényleg ez, amit beszéltünk is, hogy itt sok kritikát megfogalmaztunk, de igazából tényleg a szöveg ilyen nagyon szépen folyik, ilyen nagyon, nagyon beszippant. Uh-huh. Tehát hogy én így azt gondoltam, hogy ilyen tök nehéz lesz majd elkezdeni, és akkor így azon kaptam magamat, hogy csak úgy így daráltam ott az első fejezeteket, tehát hogy tényleg egy nagyon így olvastatta magát, ahhoz képest, hogy mennyi ugye ilyen, nem tudom, okfejtegetés, meg ilyen kamerában nézős magyarázkodás volt dolgokról. És 10 kicsi összegyűrt, kínosan feszengős daguerotípiából, ugye, amit ott a Leti csináltat velük, és aztán nem tudom, így megöröklik egymástól. Szóval szubjektíven én szintén 9 pontot adtam, de valahogy nagyon, nagyon máshogy éreztem.
Okay. Tehát,
ez most tényleg egy olyan volt, hogy kicsit úgy voltam vele, hogy ez sokkal inkább a mostani olvasás élményemnek szólt. Ebben szerintem benne volt ez is, hogy mondom, részben így a mák háború miatt, részben meg így amiatt, mert hogy így nem tudom, a Dark Academia azért így nem annyira, nem tudom, kedvenc kózi műfajom, vagy hogy mondjam, tehát hogy emiatt nagyon sok ilyen fenntartása, vagy tudod, kicsit úgy voltam, hogy fú, lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy hihetem neki, és hogy ehhez képest meg ugye egy annyira jó olvasás élmény volt, meg lehet, hogy ez is, hogy egy kicsit tudod, hogy is mondjam, hogy nekem is sikerélmény volt, hogy most így semmit nem olvastam, és akkor ehhez képest meg ez meg így tök jó volt, tehát hogy ebben mondjuk egy egészen más miatt kapott ugyanannyi pontot, mint amennyit ugyanannyit kapott az objektív pontokban is, úgyhogy ja, nekem meg ez volt a logikám, de abszolút, tehát hogy ez biztos, hogy egy nagyon jó könyv volt, meg az biztos, hogy nekem egy nagyon jó élmény is volt olvasni, de ennek ellenére, tehát amikor itt mindenről beszéltünk, azok valóban így vannak. Na, minden esetre azért még nem annyira vágunk össze, hogy az előző részben pont ugyanannyi pontokat mondtunk, de hogy ettől meg még izgalmasabb, vagy érdekesebb.
Én teljesen aláírom, hogy a szubjektív oldalát valószínűleg befolyásolta az utolsó egy hét, ami 2 hétből állt.
Jó, de hát egyrészt azért van a szubjektív kategória, hogy benne lehessen minden világfájdalmunk is, tehát hogy ez na, igazán. Ú, Brit, el szeretnéd mesélni, hogy mik lesznek a következő epizódok? Vagy súgok, átküldöm neked, és akkor tudni fogod.
Jó. Nem, de én nem, rá se kell, hogy nézek, mert tudom, hogy a következő epizód az egy bónusz epizód lesz, amire már régen eldöntöttük, hogy miről fogunk beszélni.
Amúgy nekem tényleg van ötletem, de nagyon dili.
Jó, és én úgy emlékszem, hogy a következő epizódban meg a Ted Chiangtól a Stories of Your Life következik. Uh-huh. Mert te megsúgtad, miközben felvettük az epizódot. Tehát, hogy...
Igen, és ez egy, ugye egy rendhagyó dolog lesz, mert hogy most először ugye nem egy regény, hanem egy, ugye ez egy novellás kötet.
Igen, novella kollekció.
Remélem, hogy pont ugyanazok a novellák vannak benne a magyarban, meg az eredetiben is amúgy.
Biztos, biztos, biztos. Milyen vicces lenne, hogyha nem?
Úgy igen.
Milyen vicces lenne, hogyha nem? Na, és utána mindkettőnk egyik kedvenc írójától, a Mort, a Terry Pratchett-től. Ami hát konkrétan nem csak Pog, hanem Pogipódia konkrétan.
Hogy micsoda?
Azt mondtad, hogy egy Pogipódia?
Nem tudom, mi az a Pogipódia, de így nem is tudom, milyen nyelven van, de brit itt most a sok nyelvűséget. Mi az a Pogipódia? Most tényleg rá kell keresnem.
Ez egy ilyen vörös kis kukac, aki a földben túr.
Tökéletes. Gyönyörű.
Találok majd neked egy képet róla.
Ne, hogy a kukac, akkor ne küld el, félek a kukacoktól. De.
Ja, oké, akkor sorry.
Hát ez csodálatos. Igen, szóval, hogy egy eléggé vegyes arkunk fog következni, ez a Tetsiang Terry Pratchett páros, ez egy eléggé ilyen, nem tudom, különböző hangulatok, de jó lesz. Meg hát rá kell készülni, mert utána megjönnek a brutális kedvenceink, arkunk, a Blindsight-el és az 5. évaddal, úgyhogy nem árt.
Én biztos vagyok benne, hogy vannak emberek, akik mindkettő könyvet ebben a sorrendben olvasták, sőt, azokkal mind szeretném felvenni a kapcsolatot LinkedIn-en rögtön. Azok mind pompás emberek.
De bocsánat, de LinkedIn-en? Tehát, hogy most jól értelmezem, Brit, hogy a businessed a personality hire-ben van?
I'm not saying anything.
Jól van, én is várom, hogy felvedd velem LinkedIn-en a kapcsolatot.
Jó!
Jó lenne. Jó. Amúgy egy pár hónap múlva szülök, de biztos kiváló munkaerő lennék. Na, és hát ugye ez egy nagyon jó könyv volt, nagyon jókat beszélgettünk róla, úgyhogy most itt a cseresznyés pitének a tetején a habra rá kell tenni a cseresznyét, úgyhogy Brit mesélt, hogy milyen magvas búcsú gondolattal szeretnéd elbúcsúztatni a nyájas olvasókat.
A nyájas olvasók, tehát a nem nyálas olvasók.
Ideális esetben nem annyira nyálas olvasók.
Lehetnek mindkettő nekem.
Igen, tehát hogy szabadon eldönthetik, tehát hogy meghagyjuk nekik a döntési jogkörüket, hogy a nyálassági spektrumon milyen ponton szeretnének elhelyezkedni. Szóval igen.
Ha maga inkább nyájas olvasó, akkor a baloldali ajtóban, kérem, és ha inkább nyálas olvasó, akkor a jobboldali ajtóban. Legyen szíves menni. De mindegy. Tehát, hogy tanuljatok nyelveket. Ez lesz a mai gondolat. Tanuljatok meg sok nyelvet, hogy minél nagyobb legyen a szókincsetek, és minél komplex gondolatokat tudjatok felépíteni. Nekem ez a ajánlatom.
Ez egy tök jó tanács, igen.
Sőt, én is ezt fogom csinálni.
Tényleg?
Majd valamikor. Hát kéne,
de és mert... megint kínai, tényleg amúgy brit kedvet támadt megint kínai tanulni, mert tudom, hogy már párszor nekiálltál.
Igen, amúgy nagyon, nagyon, igen. És most itt a vicc az, hogy in my proximate vicinity, tehát itt körülöttem, nem én vagyok az egyetlen, aki éppen nyelvet tanul, hanem itt koreaiul is tanulnak itt nagyon közel hozzám, tehát...
Ó, rejtély, rébuszokban beszélsz, öreg barátom.
Mindig. Nagyon jó vagyok ebben.
Amúgy. nagyon izgalmas. Amúgy én is úgy szeretnék. Mindig, uh-huh. Nem tudom, így, évente egyszer így rám jön, hogy megtanulok japánul, aztán valahogy mindig elmorzsolódok. De minden más nyelv, és a hollandal is így vagyok, hogy ez is így pár évente rám jön, hogy na most már akkor rendesen megtanulok, és akkor így...
Na most!
Na most aztán, és akkor aha. Utána, de úgyis tudnak angolul. Ja, de igen, tök jó, tök fontos. Tanuljatok uh-huh. nyelveket. Meg hallgassatok jó kis podcasteket, például a következő epizódjainkat is.
Az egyik, az a másik, és ne legyetek kolonialisták, mert az rossz.
Komolyan mondom, hogy megbeszéltük, hogy tök jó ez a könyv, 9/10, és utána csak az ostor az első.
Bocsánat, muszáj. Nem, onnan lehet tudni, hogy nagyon tetszett, hogy nem csak a jó pontokat keresem végig, hanem igen. Tényleg le kellett, hogy ássam, hogy mik voltak azok a dolgok, amik nem tetszettek.
De úgy tényleg. De úgy tényleg, meg ugye, hogy is mondjam, hogy tudjuk, hogy mindenki más is jó könyvnek gondolja, hogy azért igen, megtaláljuk a gyenge pontokat. Uh-huh. Na jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, ennyi fér bele a mai epizódba.
Köszönjük
Ha
szépen!
bármilyen ötletetek, könyvjavaslatotok, kérdésetek, kérésetek, hozzászólásotok, vagy ugye, mint legmagasabb prioritás, közepesen kompromittáló üzenetetek van brit számára, akkor elértek bennünket a világospod@gmail.com címen, illetve ugye YouTube-on megtaláljátok az összes epizódot, meg egyszer majd remélem, hogy utolérem magamat és Twitch-en is, a Casual Lumi csatornán, illetve Spotify-on, iTunes-on, minden podcastes oldalon pedig a Világos Könyvklub név alatt. És ha már úgyis ott jártok, akkor így új évad, új lehetőségek, ne felejtsetek el 5 csillagot hagyni nekünk, köszönjük!
Igen, igen!
Na, hamarosan találkozunk, ugye egy hét múlva, bármilyen hosszú is legyen az az egy
hét.
Hét
múlva. Hét, igen, igen, igen.
Addig is jó olvasást!
Jó olvasást! Onnan lehet tudni, hogy egy hét telt el, mert akkor volt a következő podcast.
Ja, igen. Na, akkor egy hét múlva, Tali!
Egy hét múlva, Tali!